Sportrádióban.
Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
Vénusz és Szerena, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A jövő héten kezdődik a Wimbledoni bajnokság, az év talán leglátványosabb tenisztornája. A magyar játékosoktól maximum részsikereket remélhetünk, de nem volt ez mindig így a múltban. A következő 2 órában régi tenisz dicsőségeinket elevenítjük fel. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió Sport Archívumának munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea, azaz 5 magyar teniszező, aki Grand Slam tornát nyert. Utóbbi 3 neve talán minden sportrajongó előtt ismert, az előbbi 2 viszont talán kevésbé. Ez persze érthető, hiszen Asbóth József 1947-ben, Körmöci Zsuzsa pedig 1958-ban nyert francia nyílt teniszbajnokságon. Az előbbiről, mármint Asbóth győzelméről viszonylag szűkszavúan számolt be a Népsport annak idején, igaz, a címoldalon írta ezeket. Asbóth 3 játszmában legyőzte Stargest, és ezzel megnyerte a párizsi világversenyt. Távbeszélő jelentésünk. Párizs, július 26-a. A francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyes döntőit szombaton a késő délutáni órákban óriási hőségben játszották le. A Roland Garros világhírű sporttelepén, a világ második legnagyobb hivatalos versenyén Asbóth játszma veszteség nélkül ragyogó játékkal a nagy küzdelem után legyőzte a dél-afrikai Stargest. Asbóth Stargest 8-6, 7-5, 6-4. Asbóth győzelme a magyar tenisport eddigi legnagyobb sikere. Eric Williams Stargest egyébként dél-afrikai teniszező volt, és 6 Grand Slam bajnoki címet nyert párosban. 3-szor is bejutott egyéniben Grand Slam torna döntőjébe, de egyszer sem nyert. Asbóth viszont igen. Az 1917-ben született és 1986-ban meghalt Asbóth egy évre rá, 1948-ban elődöntőt játszott Wimbledonban, a tornán való részvétele azonban sokáig veszélyben forgott. A kommunista vezetés ugyanis nem szívesen engedte el Angliába a játékost, attól félve, hogy emigrál, azaz kint marad. Végül 5. Gusztáv svéd király személyesen vállalt garanciát azt illetően a magyar kormány felé, hogy a játékos hazatér a torna után. Wimbledon nagy esélyese végül részt tudott venni az angliai megmérettetésen, és a negyeddöntőben játszott győztes meccséről így számolt be akkoriban a Nemzeti Sport, akkor ugyebár Népsportnak hívták. 15 000 ember volt kíváncsi Wimbledonban arra a Hungarianre, aki a szakértők szerint a nagyverseny legszebb stílusú játékosa. A közönség lélegzett visszafolytva figyelte az 5 játszmás heroikus küzdelmet, a magyar bajnok halálosan pontos ütéseit. Lehelett finom keresztlabdákkal ütött el a hálóhoz befutó amerikai mellett. Felvonultatta a klasszikus tenisz minden szépségét. Végül Wimbledonban 1948-ban az elődöntőig jutott a Roland Garros 1947-es győztese Asbóth József, és az ő párizsi diadala után 11 évvel egy magyar hölgyet is megkoronáztak az ottani, vagyis a párizsi salakon. Körmöci Zsuzsa diadaláról viszonylag nagy terjedelemben számolt be a Sportnapilap 1958. június 1-én. Körmöci ragyogó sikere Párizsban. Megnyert a salakpályás világbajnokságnak számító párizsi nemzetközi teniszverseny női egyes számát. Távbeszélő jelentésünk. Párizs, május 31-e. A nemzetközi teniszverseny iránt szinte az első fordulótól kezdve nagy érdeklődés nyilvánult meg, az érdeklődés azonban ma a döntők napján hágott a tetőfokára. 1947 óta most fordult elő másodszor, hogy magyar teniszező döntőt játszott ezen a salakpályás világbajnokságnak számító versenyen. Akkor, mint ismeretes, Asbót volt az egyik finalista, és a nagy meglepetést keltve meg is nyerte a versenyt. Most Körmöci Zsuzsa verekedte ki magának azt a jogot, hogy a híres Roland Garros stadionban döntőre kiállhatott az angol Bloomer ellen. A verseny esélyese az angol versenyző volt, hiszen a sajtó már azt is nagy meglepetésnek könyvelte el, hogy Körmöci Zsuzsa a döntőig eljutott. Körmöci azonban élete legjobb formájában rácáfolt a papírformára, és egészen a nagyvonalú játékban ragyogó győzelmet aratott. Körmöci Bloomer 6-4, 1-6, 6-2. Az első játékot Bloomer nyerte, de aztán Körmöci gémjei következtek. Mindkét versenyző ragyogó technikával és igen fejlett taktikai érzékkel játszott. Remek előkészítő ütésváltások után a hálónál igyekezett mindkét versenyző pontot szerezni. Körmöci bizonyult jobb taktikusnak, mert nem csak szélességben, hanem mélységben is mozgatta az ellenfelét, és sok rövid labdát iktatott közbe. Igen gyakran elismerő taps vihar szakította meg a két nagytudású versenyző nagyszerű küzdelmét. Körmöci 5-2-re elhúzott, majd 5-4-re alakult az első játszma állása. A magabiztosabb Körmöci azonban biztosan nyerte meg a játszmát. A második játszmában Bloomer kezdett jobban, határozottabb játékával átvette a játék irányítását. 0-3 után Körmöci kissé lefékezett, taktikailag azonban továbbra is éber volt. Ez azt jelentette, hogy nem ment rá a játszmára, viszont hosszú labdameneteket provokált, hogy fárassza ellenfelét. A harmadik játszmát pihenő nélkül kezdték, és Körmöci ismét olyan energikus volt, mint az első játszmában. Bátran játszott, de minden labdára jól összpontosított. Körmöci lendülete meglepte az angol lányt, és bár minden erejét beleadta, szinte tehetetlennek bizonyult a magyar bajnoknővel szemben. Körmöci 5-0-ra húzott el, Bloomer azonban nem adta fel. Szinte kétségbe esetten igyekezett megfordítani az eredményt. Élesen, keményen, de sokszor ellenőrzés nélkül vágott bele a labdába. Mint mondani szokás, sokat reszkírozott, de csak szépíteni tudott az eredményen. Az utolsó, a hatodik játékot Körmöci nagy küzdelem után a maga javára fordította. Nem túlzás, azt mondjuk, hogy Körmöcinek ez az eredménye világsiker. Ezt nem csak mi, magyarok, hanem a franciák is érezték, amikor a készfogás után szinte teljesen erőzönlötték a pályát. Fotóriporterek hadarohanta meg a magyar bajnoknőt, a közönség sokáig tapsolt, ismeretlen emberek a kezét szorongatták. A francia teniszszövetség elnöke alig tudott az újdonsült bajnoknőhöz odajutni, hogy elismerő szavak kíséretében átadja neki a győztesnek kijáró ezüst serleget és egy nagyon szép rózsacsokrot. Körmöci Zsuzsa a nagy ünneplés közepette alig tudott szóhoz jutni a nagy boldogságtól. Csak már mikor egy kicsit lehiggadt, akkor mondta a következőket. Elképzelhetik, hogy milyen boldog vagyok. Győzelmem azonban szerintem nem a véletlen műve. Nagyon sok és céltudatos munka van abban, hogy most álmaim egyik legszebbike valóra válhatott. Körmöci Zsuzsa, szikszai és somogyi edző, szombaton este indult el Párizsból, és hétfőn reggel érkeznek Budapestre. Körmöci Zsuzsa egy évtizeden át tartozott a világ 10 legjobb női teniszezője közé, abban az évben épp a második helyen állt. Körmöci egyébként 1924-ben született és 2006-ban hunyt el. Szerencsére a további három szintén Grand Slamet nyert teniszezőnk jó egészségnek örvend. Taruci Balázs például május 9-én töltötte be a 72. életévét, és 27 éves volt, amikor 1981-ben Roland Garrost, 31 éves volt, amikor 1985-ben Wimbledont nyert párosban a svájci Heinz Günthardtal. Mielőtt ezekkel a sikerekkel foglalkoznánk, idézzünk fel egy ezek előtt készült beszélgetést. 1979-ben Taruci Balázs, a kor legnagyobb teniszezője, Björn Borg ellen készült, először a svéd zseniről beszélt, de szóba kerültek olyan dolgok is, amik manapság már furcsán hatnak. Egy kommunista országban élő sportoló utazásának lehetőségeiről, profizmusról, amatőrizmusról és a keresett pénzekről. Még egyszer mondom, 1979-ben készült beszélgetés következik.
Kütrai Tamás azt mondta Borgról, hogy olyan szinte, mint egy metronóm. Most ő is ember tulajdonképpen, húsfér ember. Mitől tud többet esetleg, mint te, vagy a többi élvonalbeli, világbeli élvonalbeli játékos?
Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolog van a játékban, amit lehet gyakorolni és fejleszteni, de vannak olyan dolgok, mert valaki születik, és azt hiszem, hogy a Borgnak olyan adottságai vannak, amivel nagyon kevesen, sőt, tehát a teniszben jelenleg ő az egyetlen, aki ilyen adottsággal született, halatlanul higgadt és nyugodt, szenzációs lábmunkája és fizikai kondíciója, tehát vele született fizikai kondíciója van. Nyugalmi állapotban 36-ot ver a pulzusa egy perc alatt, ami azt hiszem, hogy szinte hihetetlennek mondható, és amellett labdaérzéke is van.
És ha kimész a pályára, nyilván úgy mész, hogy nyersz. Ezt érzed Borggal szembe is?
A Borg ellen is már játszottam egyszer-kétszer, és elég sokszor edzettem is vele. Tudom azt, hogy az ő játékában is vannak olyan hiányosságok, amit esetleg ki lehet használni, úgyhogy természetesen azzal a gondolattal megyek a pályára, hogy megpróbálom ezeket kihasználni, és akkor minél jobb eredményt elérni.
Nagyon sokszor láttalak, hál' Istennek, a televízió jó voltából játszani. Nagyon sok, nagyon nagy szereplésedet láttam, sikeres szereplésedet, győzelmeidet. Nagyon sokszor viszont láttam azt, hogy bizony pont nyert meccset vesztettél el. Tehát az utolsó pillanat valahogy vagy idegileg kiengedtél, vagy nem tudom. Szóval valahogy nem tudtad, abban a pillanatban nem tudtál ott lenni úgy, hogy kellett volna. Ez mitől volt?
Azt hiszem, nincs olyan játékos, aki még nem veszített volna a mérkőzés labdáról. És amikor az ember ilyen rengeteget játszik, tehát évi 80-90 mérkőzést, akkor biztos, hogy vannak olyan mérkőzések, amiket ő nyer meg meccslabdáról és ilyen vert helyzetből, és vannak olyan mérkőzések, amikor viszont ő veszít. Már idén is többször nyertem mérkőzés labdáról, tavaly nagy versenyeken nagyon jó játékosok ellen tudtam nyerni mérkőzés labdáról. Úgyhogy hát esetleg ez pont egy ilyen pekes széria, hogy pontosan akkor láthattál, amit a televízióban, amikor én nyerő állásba veszítettem.
Nagyon sokat utazol, nagyon sokat játszol. Szinte alig vagy itthon. Ki határozza meg, hogy mennyit játszál, vagy mennyit kell játszanod?
Természetesen a szövetségnek és a szövetségével ezt megbeszélem, és meg kell beszélnem, hogy én ezt hogyan gondolom, vagy hogyan szeretném azt, hogy milyen versenyeken szeretnék rajthoz állni, és mikor edzek, és mikor nem edzek. De van egy ilyen hallgatólagos megállapodás, hogy nekem van a kötelezettségeim itthon, tehát a Magyar Bajnokság és a Csapatbajnokság, és a Davis Kupa, és ezen kívül a fennmaradó időben gyakorlatilag ott játszom azokon a versenyeken, ahol én szeretnék.
A legjobb 25 profi játékos között vagy rangsorolva. Tulajdonképpen profi vagy?
Én azt hiszem, én szeretnék profi lenni a szónak a jó értelmében, ami számomra azt jelenti, hogy valaki a tudásának egyrészt a maximumát nyújtja a pályán. Életét igyekszik úgy alakítani, hogy az ő sportpályafutását a legjobb irányba befolyásolja. Úgy gondolok itt a legnagyobb kerékpárosokra, például a Merckxre, vagy a legnagyobb futballistára, a Cruyffra, vagy például a legnagyobb autóversenyzőre, vagy a Borgra, aki a legnagyobb teniszező. Úgyhogy azt hiszem, hogyha valaki egy nagyon komoly és nagy profi sportoló, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, és ezt nagyon-nagyon nehéz lehet elérni, mert rengeteg munkába kerül.
Mit jelent ez az anyagi oldalról, hogy valaki profi? Tehát évi viszonyban mennyit keresel?
Ezt nagyon nehéz megmondani. Éppen ez a tenisz ebben különbözik minden más sportáktól, hogy itt nincsenek fix szerződések, tehát egy labdarúgóról, hogyha a profi csapatot szerződik, akkor tudjuk azt, hogy évent kap egy évben 100 000 dollárt. Ha én nagyon jól játszom egy évben, akkor évi pénzdíjaimnak összeg elérheti a 100-120 000 dollárt. Ez nekem nagyon jó kell játszanom. Ez tavaly megtörtént. Előző években soha az pénzdíjaimnak összege nem volt több, mint 40 000 dollár, ami az én kiadásaimat talán, hogyha fedezi, hiszen a rengeteg úti költség és a szállodák és étkezés az nagyon-nagyon nagy kiadásokba kerül.
Valahol állásban vagy, dolgozol?
Én még mindig tanuló, én nem fejeztem be a közgazdasági egyetemet, úgyhogy még mindig egyetemi hallgató vagyok.
Van valami gyűjtött pénzed azért a teniszből?
Hát azt hiszem, hogy ugyanolyan vágyaim vannak, mint minden magyar embernek. Szeretnék egy szép lakást és egy boldog családi kiegyensúlyozott életet, és már van egy lakásom, és van egy autóm is, úgyhogy...
És ne haragudj, hogy kérdez, szólok, hogy és óhatatlanul általában az emberek megnősülnek. Na most... És nevetsz, te is megnősültél. Hát egyáltalán a nagy utazások közepette és az állandó utazások közepette hogyan tudtál megismerkedni a feleségeddel? Egyáltalán hogyan tudtál összejönni vele?
Azt hiszem, hogy ez egyértelmű volt, hogy ha én majd egyszer meg fogok nősülni, akkor az mindenképpen valaki olyannal kell lennie, akit a tenisszel valamilyen kapcsolatban van, és valószínű volt, hogy majd a teniszpárról is fogom megismerni a kislány, akivel összeházasodtunk, ő itt teniszedett a Vasasban, nem túl magas színvonalon, de minden esetre innen ismerjük egymást már nagyon régen, és ott aztán így hozta a sors, hogy végül is összeházasodtunk.
Mi a hobbi? Mit szeres csinálni, hogy éppen rájössz? Bár nagyon kevés időd van.
Nagyon szeretek könyvet olvasni, és nagyon szeretek tévét nézni is.
Most itt a Vasaspályán beszélgettünk, mert éppen csak itt tudtalak elérni, mert épp áldam úton vagy. Mennyit edzel itt?
Naponta délután edzem. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy délután mindenképpen teniszezem, kb. 2-3 órát is, délután pedig vagy futok, vagy teniszezem, ez változó. Úgyhogy így aztán az egész napomat kitölti a teniszezés és a teniszre való foglalkozás.
Ez a beszélgetés 1979-ben készült Taróczi Balázzsal, a következő pedig 6 évvel később. Kevesebb, mint egy nappal azután, hogy megnyerte a Wimbledoni teniszversenyt férfi párosban a svájci Heinz Günthardtal.
Még nincs egészen 24 órája, hogy túl vagy azon a sikeren, ami, és igazán nem akarom beléd beszélni, de életed legnagyobb sikere?
Igen, mindenképpen. Ami ez nagyobb eredmény, én még soha nem értem el, és ennyire soha nem örültem még semmi egyetlenemnek, mint amennyire ennek a tegnapi párosnak örültem. Persze is a vitás, a teniszben a csúcsa mindennek a Wimbledoni bajnokság egyesben, de azután rögtön következik szorosan a Wimbledoni páros, ez magán a játékosnak. Biztos, hogy a tenisz értékelése az amerikai bajnokságnak például az egyes számának nagyobb, szóval fontosabbnak tűnik, mint a Wimbledoni páros, de számomra sokkal nagyobb értéke van, hogyha én Wimbledoni páros nyerek, mint hogyha az amerikai bajnokságot megnyerném Sydneybe, ha már nem valószínű, ez bekövetkezik, de éppen azért, mert annak idén erről álmodoztam, hogy hát én majd esetleg majd talán Wimbledonban tudok valami eredményt elérni, és ez most bekövetkezett. Páros versenyek között én azt hiszem, hogy talán a Wimbledoni bajnokság után a londoni páros világbajnokságnak van a legnagyobb napja. Tehát ennek ellenére nem lehet összehasonlítani a kettőt. Ennek a versenynek olyan hagyománya van, hogy egyszerűen nem lehet elmondani, hogy milyen érzés ott megnyerni valamit. Szóval tényleg nagyon-nagyon jó volt.
Mond, milyen publicitást jelentett ez adott esetben?
Nem tudom, én újságokat még nem láttam. Biztos, hogy ebben sokkal kevesebbet írtak rólunk, mint amikor tényleg megnyertük a páros világbajnokságot, hiszen akkor csak egy páros verseny volt, és csak páros számból állt, amikor semmilyen más esemény nem is volt a közelben, hogy akkor rengeteget írtak rólunk, akkor azokat a versenyeket megnyertük. Most ellenben hát természetesen itt az egyes, a lényeg, a férfi és a női egyes, hát a különösen az, hogy tegnap ugye a Chris Evert, akinek angol férje van, tehát az angolok valamennyire úgy érzik, hogy valami közük van hozzá, nagyon dukkoltak nekik, és nagyon csalódottak, hogy kikapott.
De nem azt akarod ezzel mondani, hogy egyetlen rádió, TV, riporter, újságíró nem keresett meg benneteket?
Nem. Minden versenynek van egy menete, hogy a győzteseket rögtön a mérkőzés után az ember először bemegy egy interjú szobába, nagyon sok újságíró kérdezi, és utána pedig a televíziónak ad riportot.
Mondd, mi volt a legfurcsább kérdés, amit itt ezen a sajtókonferencián feltettek nektek?
Hát, ez
te kérdés ez az úgy. Általában ilyenkor mindig vannak tanulságírók, akik ilyen kérdéseket tesznek fel, mikor játszottak először, amit utána kéne nézni. Aztán általában ilyen taktikai kérdéseket szoktak föltenni, úgyhogy hát tegnap kérdezték, hogy ki határozza meg, hogy milyen taktikával játszunk meg. Hát tulajdonképpen olyan kérdéseket tesznek fel, amit már 100 000-szer föltettek az embernek. Nem emlékszem arra, hogy tegnap mi volt a legkülönösebb.
Tessék, itt a végén zavarba hozol, mert még rám nekem is kérdeznem kell. Balázs, nem gondolkodtál el, milyen furcsa lehet az, hogy most az egyébként olyan túlzottan szoros kapcsolatban nem lévő Magyarország és Svájc egy kicsit összeforrott, pontosan azért erre a néhány órára, mert Heinz Günthárttal az oldaladon versenyeztél.
Én nem tudom, hogy Svájcban mennyire kísérik ezt figyelemmel. Én elmegyek Svájcba, akkor én nem éreztem azt, hogy a Heinzet annyira foglalkoznának velem, mint amennyire, amikor például itt ő itt volt Pesten, akkor tényleg hát rögtön megjelent volna egy újságcikk. De azt minden esetre tudom, hogy otthon Magyarországon azt, hogy egy magyar is nyert, az sok embernek örömet okozott, úgyhogy ez viszont nekem nagyon jól esik.
Rengeteg telefonod volt?
Hát nagyon kevesen tudják a számot, legalábbis én azt hittem, de amióta fölkeltem, azóta megállás nélkül fogom a telefont a kezembe. Nekem már csomagolnom kellene, mert délután már utazom Bostonba, mert jövő héten ott játszom versenyt, de még egyszer nem tudtam neki látni, mert tényleg percenként csak a telefon.
Mondd, ez lenne a zenit?
Fene tudja, az embernek a teniszben tényleg az egyes, az legalábbis nekem is az egyesben elért eredmények voltak mindig a mérvadók, és ami a legfontosabb volt, és ami alapján én megítéltem azt, hogy hogy játszom, hogy az egyes milyen eredményeket érek el. De azt hiszem, hogy ez a wimbledoni bajnokság, ez egy kivétel, tehát hogy tulajdonképpen én 5-6 évvel ezelőtt 80-81-82-ben eredményesebben szerepeltem el egy egyéni versenyeken, mint ahogy mostanában szoktam játszani, de ennek ellenére ilyen tényleg kiugró sikert soha nem tudtam elérni.
Délután még kimész a versenyekre?
Nem mondom, hogy utazom már el, délután már repülök Bostonba, úgyhogy már elmegyek innen.
Te nem fonák érzés, hogy abban a városban, ahol tulajdonképp ünnepelhetnének, meg szorongathatnák a kezedet, már is csomagolnod kell, és állnod kell tovább.
Ez hozzátartozik a teniszüléshez, hogy itt az örömre és a bánatra túl sok idő nincsen. Ez a szép is, meg a kevésbé szép volt. Ha az ember nyer, akkor egy kicsit szomorú, de hogyha kigap, akkor viszont jó, hogy rögtön el lehet menni, ahol az embernek nem sikerült valami. Úgyhogy ebben az esetben tényleg sajnálom, és különösen amiatt, mert ma este van a bajnokok vacsorája, ahol csak a bajnokok, a játékosok, azért csak a bajnokok vannak meghívva, és minden gondolom, hogy híres és előkelő emberek közé, és oda már nem tudok elmenni éppen amiatt, mert el kell utaznom, úgyhogy ez tényleg egy életre szóló, gondolom, hogy egy életre szóló élmény lett volna. De hát mindenképpen el kell mennem, mert kedden már Bostonban játszanom kell salakon, ami egészen más, mint a fű, és Amerikában ilyenkor rettentő meleg van és párás, úgyhogy nem engedhetem meg magamnak, hogy így maradjak még egy napot, mert az ott jelenteni, hogy tulajdonképpen eleve feladnám a bostoni versenyen a reményt is arra, hogy esetleg valami jó játszak.
Mond, minek tulajdonítható az, hogy a világranglista előkelő helyezettjei elég ritkán vállalkoznak párosra?
Ez most már nem is igaz. Ez egy időben így volt, de most már mindenki játszik ki. A Connorson kívül. A McEnroe játszik a Flemingel, a Lennon, a Felváltra játszik, hol a Gomez, ahol az állítás. Ezen a héten is játszott egy Fenklat nevezetőval, Becker, mindenki. Villander azóta játszik jól egyesben, mióta párosban is sokat fejlődött. A Nyström ugyanez. Úgyhogy ez pár évvel ezelőtt volt, akkor a Bort nem játszott páros, és emiatt őt utánozták. De most, hogy a McEnroe, aki már 5 éve tényleg a világ legjobb, és ő játszik egyes páros is állandóan, emiatt a fiatalok, akik jönnek, azok is őt utánozzák, és most a párosban már mindenki játszik. Connorson kívül, aki ő nem játszik, az az erején.
Te jó Isten, én itt már szégyellem magam, mennyi ideje fecsegek veled, pedig csomagolnál. Balázs, egyetlen kérdés zárásképp. Mit gondolsz? Van fogalmad róla, hogy hány srácnak adott ez most, nem tudom én, impulzust, vagy minden esetre ösztökélést arra nézve, hogy ő is teniszezzen, és jól teniszezzen?
Remélem, nagyon sokban. Remélem.
Ebédel téma?
Nem, de hát nem mondom, hogy még semmit nem tudtam csinálni, mert amióta fölkeltem a telefonnál, vagy még gyakorlatilag is föl se keltem.
Akkor jó étvágyat.
Ez a beszélgetés 1985-ben készült, néhány órával azután, hogy Taróczi Balázs megnyerte a wimbledoni teniszversenyt férfi párosban a svájci Heinz Günthárttal. Taróczi volt a harmadik magyar Grand Slam győztes, és mielőtt felelevenítenénk egy vele készült nagyobb beszélgetést, egy apró szösszenet Taróczitól. az Egy csepp emberség című gondolatébresztő műsorban 2005-ben osztotta meg gondolatait a hallgatókkal.
Egy csepp emberség. Taróci Balázs, wimbledoni teniszbajnok.
Jócsiól ebben áll a nagy titok. Kazinczy Ferenctől van az idézet. Ez azért nagyon fontos nekem ez a gondolat, mert tulajdonképpen az egész életemen végigkísért. Egyrészt azért, mert akit hallottam, és aki ezt nagyon az agyunkba igyekezett vésni, a gimnáziumi osztályfőnökön volt, aki irodalomtanárunk is volt, Gyürei Vera, aki rengeteg más mellett, tehát József Attila, Adi Endre, Kazinczy mellett az élettel kapcsolatban is nagyon sok mindent tanított nekünk. Azt hiszem, hogy akár annak idején a sportpályafutásomban, akár a privát életemben mindig igyekeztem úgy élni, hogy utána, hogy mondani szokták, az ember a tükörben nézhessen reggel borotválkozás közben, egyrészt, hogy minőségben is megfeleljen, amit csinálok, és hát vannak olyan tulajdonságaim, azt hiszem, hogy őszinte vagyok, azt gondolom, hogy becsületes vagyok, azt gondolom, hogy felelősséggel végzem a munkámat, vagy nem csak a munkámat, hiszen felelősséggel élek a családom felé, a embertársaim felé, tehát azt gondolom, hogy ez az, aminek úgy igyekeztem, és igyekszem a továbbiakban is megfelelni. És ha már sportolok, ha már teniszezem, akkor ezt mindenek próbálom minél magasabb színvonalon űzni. Ennek megfelelően rengeteget dolgozni, hiszen ezt tudjuk, hogy eredményeket csak nagyon sok és a kemény munkával lehet elérni. Csak akkor tud valaki jó eredményeket elérni, hogyha a jót, tehát sokat és jól dolgozik. Az embernek szerencséjének kell lennie, tehát olyan körülmények között kell élnie, és a környezetének is olyannak kell lennie, ahol a jót s jól, az egy elvárás vele szembe, ez a természetes valami. Tehát biztos vagy benne, hogy az ember egy más környezetben élne, más körülmények között, mint ahogy én élek, akkor egészen mások lennek az elvárások, és azok a normák, ami szerint élnék, az más lenne, de én hál' Istennek, és azért nagyon szerencsés vagyok, én olyan körülmények között éltem és élek is, ahol a normák megmaradtak, a jót s jól, ha valaki ennek megfelelően él, az elismerést kap.
Egy csepp emberség. Taróci Balázs, wimbledoni teniszbajnok gondolatait hallották.
Öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert tenisz Grand Slam tornát a történelemben. Az elmúlt percekben az előbbi háromról volt szó, és a hírek után is még maradunk Taróci Balázsnál, aki 1985-ben 41 éve nyert azon a wimbledoni tenisztornán, amelynek főtáblás küzdelmei hétfőn kezdődnek.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Távozik posztjáról a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában, Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Ugyanebben a négyesben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot, magyar idő szerint ma hajnalban, és ezzel tovább jutott a K csoportból. Az L csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bosztoni találkozó 0-0 lett. Ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll, és közel került a továbbjutáshoz. A kvartett másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát, Torontóban, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem juthat tovább a négyesből. Az aranylabdás legenda Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát válogatottban. Szappanos Péter után újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. A fővárosi együttes tegnap este jelentette be Margráf Ákos megszerzését. A 20 éves középsővédő a Puskás Akadémiától érkezett. Fiatal kora ellenére már 53 NB1-es bajnokin lépett pályára, és június 9-én Kazasztán ellen a felnőtt válogatottban is bemutatkozott már. Pénzügyi okok miatt nem indul az Euroligában az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idény bajnoki aranyérmese írásban tájékoztatta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét és a nyilvánosságot is arról, hogy a 2026-27-es szezonban nem nevez az európai kupasorozatokba. A Pécs mellett az Elte Beac Újbuda sem indul a nemzetközi porondon. A fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában indulhatott volna, ám a pécsiekhez hasonló indok miatt ezt végül nem vállalta. Szeptember 1-i hatállyal távozik Gyulai Miklós a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról. Ez derült ki a szervezet honlapján megjelent nyílt levélből. A hazai szövetséget 2009 óta irányító sportvezető hangsúlyozta, elvárja, hogy az elnökség összes tagja nyújtsa be lemondását egy teljes körű tisztújítás érdekében.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A Tiszapárt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt, közös céljaik elérése érdekében. Olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőjének nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt. A Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig 2 civil meghalt, többen megsérültek. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, 2 ember meghalt, lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet.
Közlekedés.
Árokba hajtott egy személyautó a 21-es főúton, a 19-es kilométernél a 60 felé tartó külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 25 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás.
Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en.
Öt magyar teniszező. Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tímea nyert tenisz Grand Slam tornát. Közülük a két egyéni győztesről, Asbóth Józsefről és Körmöci Zsuzsáról már volt szó, és felidéztük Taróci Balázs wimbledoni győzelmét is. Most egy vele 2021-ben készült műsort veszünk elő, amikor Magyarország barcelonai főkonzulja volt. A Nagyok, történetek a teljesítmény mögött című műsor. Műsorvezetője Süveges Gergő.
30 éves koráig minden perce a teniszről szólt. Azóta majdnem 40 év telt el. Lehet-e tenisz nélkül élni? És mi a közös a profi sportban és a diplomáciában? Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével és a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitüntetett Európa-bajnok, kétszeres világbajnok, wimbledoni bajnok, a nyílt teniszbajnokságok történetének legsikeresebb magyar férfi teniszezője, aki ma barcelonai főkonzul, Taróci Balázs.
Ön meg tudta fejteni a titkot, hogy miért ilyen érdekes módon számolnak a teniszben?
Én tudom, hogy van ennek egy magyarázata, de nem tudom megmondani. Tehát annyira nem érdekelt, hogy ennek utána nézek, de vannak emberek, akik tudják, hogy mi, de én nem azok közé tartozom.
Egész életében teniszezett, és nem érdekelte, hogy miért 15, 30, 40, 50?
Nem. Ez egyébként nagyon érdekes, kérdezték tőle már a pályaméretét, a háló magasságát, fogalmam sincs. Nem tudom.
De ha álmából felkeltik, akkor lelépi a pályát.
Talán, valószínűleg. De az, hogy most ez hány centi, vagy milyen hosszú, azt nem tudom. Azt tudom, hogy a kifutóval együtt egy 20-40-es területre van szükség, de aztán ezen belül a pályának a méretei micsodák, azt nem tudom.
Labda méret.
A labda miért? Labda fogalmam sincs az, hogy mekkora a nyomás benne, pedig ezek biztos, hogy olyan... Én nem vagyok egy ilyen adatokat túlságosan megtartó, vagy érdeklődő valaki.
A saját adatait tudja? Bajnokságok, évszámok, hónapok, napok, ezek meg vannak a fejében?
Azok sokkal inkább. Nagy valószínűleg azért, mert édesapám, hogyha itt körülnéz, akkor látja ezeket elképesztő mennyiségű ilyen régi albumot, amit édesapám annak ilyen félelmetes precizitásra régi versenyeim készült tudósításokról kivágta az újságcikket és eltette, és aztán, ahogy múlik az idő, gyakran felvetődik, hogy hogy is volt, és kikikt vert meg, és hogy mi volt, és akkor az ember megnézi, és akkor ha már egyszer kinyitok egy ilyen albumot, akkor már tovább lapozom egykori profi teniszezők, de lehet, hogy ez más sportban is úgy van, hogy alapvetően az ember belülről azt érzi, hogy én az vagyok. Én magamat, mint teniszező érzem, még most is, pedig már nagyon régen volt.
Teniszezőként ébred?
Nem. Sőt, én nagyon ritkán teniszezem, most például legalább egy hónapja nem játszottam már.
De azért nem hanyatlásnak tekinti ezt a mondjuk elmúlt 30 évet?
Már nem is 30, de 40. Nincsen bennem semmilyen hiányérzet, meg nem a múltban élek egyáltalán.
Édesapjáról már említést tett. Teniszbíró volt, teniszedző volt. Volt más választása, mint teniszezni?
Rettető intelligens édesapám volt, és tulajdonképpen a sporthoz neki akkor lett köze, amikor én elkezdtem kisfiúként, mert a Feneketlen tó mellett laktunk teniszezni, és télen pedig ott korcsolyáztunk. Nem szabadna mondani, de ilyen kimagaslan ügyes gyerek voltam, ami azt jelenti, hogy 8 éves koromban már a 12 évesek között voltam az egyik legjobb, és 12 éves koromban már a 15 évesek között nem az egyik, hanem a legjobb voltam, ami négy korosztályt lefedni, az ritka. És amikor elmentem az első külföldi versenyekre, akkor azt lehetett látni, hogy a külföldiek között is a legjobb vagyok, vagy a legjobbak között vagyok. A papám akkor kapcsolódott a teniszhez, amikor szülő az látja, hogy a gyerekének valamiben sikerei vannak, ügyes, és akkor így lett aztán dönnök. Mint a fociban a megfigyelő, így kapcsolódott a teniszversenyekhez.
Tehát nem apai indítatás volt a tenisz, hanem éppen, hogy fiúi indítatás volt az apa számára a tenisz.
Pontosan így volt. Villamos mérnök volt, kitöltötték a munkaidejüket, és nem volt túl ambiciózus, azt lehet mondani. Amikor lehetett, akkor az én mérkőzésemet megnéztem. Amikor gyerek voltam, 18-as koromban már elkezdtem külföldre menni, akkor ő már soha nem tudott velem jönni, mert ugye akkor még nem lehetett utazni. Háromszor vagy négyszer látott engem teniszezni nagy nemzetközi versenyen. TV nem volt, csak akkor láttak, amikor itthon játszottam Davis kupát vagy Király kupát.
Az édesapja kapcsán jutott eszébe Eros Ramazzotti, meg az olasz.
Igen. József Attila gimnáziumban jártam, abban az időben azért nagyon kevesen tanultak. Édesapám sok nyelven beszélt, angol, német, németül és olaszul, de Olaszország volt a kedvence, az olasz zene, pekje volt, mert utazni nem lehetett, ugye, csak amikor már nyugdíjas lett, idegenvezetőként, akkor aztán végre bejárhatta Olaszországot, meg Európát, és az életének az volt a legboldogabb időszaka.
La sua anima per dispersa non si uccide un dolore anestetizzando il cuore c'è una cosa che invece puoi fare se vuoi, se vuoi, se vuoi parla con me
Emlékszik arra, hogy mikor ismertetted azt először, hogy igen, a tenisz az én sportom?
Nem emlékszem arra, hogy én nem teniszeznék. Arra emlékszem, hogy már az általános iskolában is engem a környéken tudták, hogy ez a Balázska, aki nagyon ügyesen teniszezik. Abszolút bennem van, hogy én a teniszező vagyok, akiről mindenki tudja, hogy ő a teniszező.
Arra emlékszik, hogy az osztálytársait ez az egész hogy érintette?
Más voltam, de teljesen normálisan jártam az iskolába, ugyanúgy végig minden nap. Annyiban volt más, hogy nyáron például, amikor többiek nyaralni mentek, akkor én nem mentem nyaralni. Már a gimnáziumban, amikor az osztálytársaim esnékét elmentek bulizni, akkor én nem mentem bulizni. Nem lógtam ki, de olyan szoros barátságaim nem alakultak ki, mint ahogy például ők úgy amikor együtt lógtak éjjel-nappal, mert nekem ezzel nem volt lehetőségem.
Bánta?
Volt, amikor igen. Iskola után, ugye felültem a 61-es villamosra, és elmentem vagy Pasalétre, vagy a Városmarba. Hazafelé már a villamoson tanultam. Volt olyan pillanat, amikor arra gondoltam, hogy hát, hogy én mennyire egyedül vagyok, mert nem azt az életet éltem, amit a többiek, akik körülöttem voltak.
De mégiscsak ezt az életet választotta.
Azon egy percig nem gondolkoztam, hogy ezt nem kéne csinálni, hiszen az én fejem az mindig azon járt, hogy hogyan lehetne jobban teniszezni. Nem tudtam elképzelni, hogy ne menjek egyetemre, hiszen családban mindenki egyetemre járt, de nem ez volt a fontos számomra, a fontos az volt, hogy mitől leszek jobb teniszező.
Azt próbálom megfejteni, hogy mi volt annyira vonzó, mondjuk gimnazista korában igen, a teniszben, hogy akár még a közösségből is kimaradt.
A siker. 16 évesen már a felnőtt válogatottban játszottam. 15 évesen már a felnőtt ranglistán az első 10-ben voltam. Ilyenkor az ember szerintem nem gondolkozik, hogy most fú, milyen jó lenne valami más csinálni, hanem abban szeretne jobb lenne, amiben már eleve jó és amiben sikerei vannak. Meg hát biztos ambiciózus voltam, hát ezt gondolom, hogy anélkül nem lehetett.
Édesapjáról már tettem említést, édesanyjáról még nem. Ő hogyan volt benne ebben az egész történetben?
Maximálisan benne volt, de apukám volt az ész, és anyukám volt az érzelmi háttér. Tulajdonképpen ők is az én teniszezésemnek éltek. 24 éves korom még nem volt saját lakásom. Nálunk az élet a teniszről szólt.
A gimnazista időkről jutott eszébe az LGT.
József Attila gimnázium mellett volt a Kertészeti Egyetem épülete. Szombatonként az LGT koncertekre mentünk, és Ferenc Károly és Presser Gábor is benne voltak a zenekarban, és még együtt játszottak. Most mindig nagy örömet okoz. Yeah.
csak járni, és csak szállni, ó boldog a föld megállni, és csak állni, a raidra úgy vigyáznék, és csak élek, éveimre visszanézek. Hol van már az ezüstnyár? Hol van az ezüstnyár?
Azt mondta, hogy tele volt a feje azokkal a gondolatokkal, hogy hogyan lehetne jobban teniszezni. Hogy lehet jobban teniszezni?
Vannak olyan részek, amiket lehet tanulni, van, amit hát nagyon nehéz. Rettenetesen komoly állóképességre van szükség, hiszen akkor mi sokkal hosszabb mérkőzéseket játszottunk, mert minden versenyen az elődöntő és a döntő még három játszetre ment. Ilyen 4-5 órás meccset azt lazán el lehet képzelni, hogy annyit játszik az ember, és ennek megfelelő erő állapotban kell lenni. Az adottságaim nem voltak nagyon jók szerintem, nagyon strapabíró voltam, tehát bírtam a gyűrődést nagyon sokáig, de alapból én nem voltam sem gyors, sem nem voltam nagyon erős. Reggel, amikor fölkeltem annak idején a szállodában, elmentem reggelizni, és akkor gyakorlatilag este 10-ig én kimoltam a teniszklubban, ahol a versenyek zajlottak. Az ember délőtt teniszezett, délután volt a mérkőzés, én a mérkőzések után általában minden nap még játszottam egy olyan fél órát, 3-4 órát gyakoroltam, amit úgy gondoltam, hogy gyakorolni kell. Utána még elmentem futni egy fél órát, és akkor utána masszíroztattam. Úgyhogy én nagyon kellemes társ lehettem. Így próbáltam magam fölhozni mind technikailag, mind fizikailag. A másik, ami nagyon rettenetesen fontos, az ambíció. Különösen egy ilyen egyedül lévő kelet-európainak azért ez nagyon nehéz volt. Azért az ellenfeleknek edzők voltak velük, vagy család volt velük, tehát én azért eléggé tényleg úgy egyedül kellett, hogy megoldjam a dolgaimat. Ahhoz kellett egy nagyon erős lelki tartás.
Na, ez honnan volt?
Otthonról biztos, a szüleimtől. Ez egyébként azt hiszem anyukámtól.
A siker, vagy a sikertelenség motiválta jobban?
Én azt hiszem, hogy sikerorientált voltam, és nem azért, mert féltem a vereségektől. Ez nagyon fontos egyébként egy teniszezőnek az életében, hogy jó vesztes tudjon lenni. Itt hétről hétre kell teljesíteni és produkálni. Tehát, hogyha én egy versenyen vereséget szenvedtem, akkor azonnal arra gondoltam, hogy a következő versenyen hogy tudnék jobban játszani. Én soha sehol nem néztem meg semmit. Amikor vége volt a versenynek, és esetleg hamarabb kikaptam, akkor nyugodtan elmehettem volna megnézni a város nevezetességeit. Én abban a pillanatban csomagoltam, és mentem a következő versenyre. Úgy tudom magam sokkal gyorsabban ráállítani már a következő versenyre, hogy azon az új helyszínen vagyok, és ezt a helyet úgy, ahogy van, el kell felejteni.
És amikor győzött?
Vasárnap volt vége a versenynek, és kedden már a következő helyszínen kellett játszani. Szó se lehetett arra, hogy az ember város néz.
A győzelmet azt meddig dédelgette magában?
Azt is nagyon rövid ideig. Amikor a wimbledoni páros versenyt megnyertük Günthertel, ami azért tényleg az én teniszpályafutásomnak az volt a csúcsa. Az a hagyomány Wimbledonban, hogy az utolsó este pedig van egy hatalmas nagy banket a győztesek részére, és hát ez a wimbledoni verseny 1985-ben versenyrendezők az öltözőbe bejönnek, és akkor fölveszik az ember méreteit, hogy másnap milyen méretű smokingban menjen, és azt odahozzák, és mondtam, hogy köszönöm nekem, ne hozzák, mert én nem tudok eljönni. Én Amerikában játszom a jövő héten, és nem fogok itt maradni. Így is volt. Washingtonban játszottam a következő héten, elmentem Amerikába, az 6-1-6-1 kikaptam az első fordulóban, úgyhogy sok értelme nem volt, hogy lemaradjak a Champions Dinnerről, tehát ennyire akartam én ünnepelni saját magamat, hogy még a wimbledoni bajnokság után sem maradtam ott ünnepelni.
A siker motiválja, de a siker élvezete az már nem fontos.
De fontos, de ott volt a következő verseny, amivel nekem céljaim voltak, mert a ranglistámat akartam javítani, úgyhogy az nekem még fontosabb volt.
Lassan 4 évtized telik el, talán itt az idő, hogy mi is átevezzünk a teniszen túli létére, de azért még egy pillanatra maradjunk itt, mert hogy Tina Turner még ebből a korszakból jutott eszébe.
Tamburban pont akkor lépett fel, amikor én is ott játszottam, ez ilyen 83-84-ben lehetett, és a szaxofonosával egy liftben utaztam, akit én a képekről megismertem, hogy ez az az ember, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és meghívtak a koncertre, úgyhogy akkor ott voltam, láttam élőben Tina Turnert, és tényleg fantasztikus volt.
Hogy fért bele ebbe az egész életbe a család?
Kétszer nősültem. Az első feleségemmel 24 éves voltam, amikor összeházasodtunk, és akkor az 20 évig tartott a házasság. Tulajdonképpen az a teniszezés időszakában, amikor versenyző voltam, pályafutásom nagy részében még az első feleségem velem volt. Azt mondtam, hogy akkor nem jövök haza, és disszidálni fogok, hogyha nem adnak neki is egy útlevelet. Azt akartam, hogy ha valakivel együtt vagyok, akkor tényleg velem együtt lehessem. Egy nagyon intelligens, nyelveket beszélő lány volt. Én sokkal barátságosabb hátteret teremtett nekem, és sokkal jobban éreztem magam abban a pillanatban, amikor már nem egyedül voltam. Ez 79-ben volt. Addig nem jöttem haza, amíg nem kaptam meg ezt a lehetőséget, hogy Németországban lakhassunk. Volt egy ilyen útlevél, hogy külföldön élő magyar állampolgár számára, és ezt megkaptuk mind a ketten, és az eredményeim is akkor úrászélen sokkal jobbak lettek attól az időszaktól kezdve. És akkor ővel a házasságom 20 évig tartott. Van egy fiam, aki nagyon sikeres és amellett boldog ember, és akkor nősültem meg ismét, és abból a házasságból pedig van 3 nagylányom. 19, 17 és 15 évesek.
Az, ahogyan a szülei beálltak az ön teniszkarrierje mögé, megismétlődött az első feleségével, és ő is beállt az ön teniszkarrierje mögé?
Amíg játszottam, addig abszolút mellettem állt, és egy óriási segítséget jelentett, hogy velem volt. Én azt gondolom, hogy még játszhattam volna egy pár évet, de akkor ő már nagyon nem akarta, hogy utazzunk, és utazzam. A mi időszakunkban még az volt, hogy a 3. X az egy sportolónak az, hogy most már abba kell hagyni. Így én 86-ban abba hagytam a játékot.
Kinek mekkora része volt ebben valójában?
Könnyű volt engem abba az irányba presszionálni, hogy hagyjam abba. Azt hiszem, nem hittem abba, hogy ennél jobban tudok még már csinálni, mint amit addig csináltam, és azon a szinten, ahogy akkor voltam 86-ban, azt meg már én is valahogy éreztem, hogy ez már nem ugyanaz.
Tartott attól, hogy mi következik a tenisz után?
A profi teniszező az azért profi teniszező, mert hogy pénzt keres. Tehát én pedig úgy gondoltam, hogy elég sok pénzt kerestem ahhoz, hogy ne kelljen attól tartanom, hogy mi lesz holnap.
Föl kell volna, és mit csinál?
Nagyon jól el voltam. Rengeteg olyan dolgot tudtam csinálni, amit addig nem lehetett csinálni. Profi teniszező, aki napról napra megmérettetik, óriási nyomás alatt van. Az, hogy nekem ma teljesítenem kell. Gondolj el, minden nap egyetemi vizsgát kell csinálnom. Azzal a gyomorizgalommal, azzal a extázissal, ami egy ilyen vizsgával jár. Azt hiszem, hogy nagyon dubickoltam ebbe, hogy nekem most nem kell idegeskednem, nem kell azon filóznom, hogy fogok nyerni, hogy nem fáj se. Állandóan magamra figyeltem, hogy ne fájjon, hogy most mi fáj, hol fáj. Ezek mind megszűntek, elmentünk színházba járni. Úgyhogy jól éreztem magam. Rá egy évre született meg a fiam. Neki nem egy anyukája volt, hanem két anyukája volt. 3-4 évig teljesen fiamnak éltem. Akkor egy nagyon érdekes időszak következett az életemben, mert az Ivan Isevicsnek, aki akkor az egyik legnagyobb tehetség volt, 19 éves volt, a menedzser megkért, hogy legyek az edzője az Ivan Isevicsnek, és akkor ezt másfél évig csináltam.
Jó döntés volt?
Az abszolút jó döntés volt, az, hogy abba hagytam, az nem biztos, hogy jó döntés volt. Teljesen olyan élet, mint hogyha az ember teniszező lenne. Csak a siker nem az enyém volt, hanem az övé, ez volt a különbség. És aztán másfél év után azt mondtam, hogy inkább a saját gyerekemet szeretném nevelni, úgyhogy akkor azt abba hagytam. Az nem biztos, hogy egy jó döntés volt, mert ezzel gyakorlatilag nem csak az Ivan Isevicsel való együttműködés vagy edzősködés vágtam le magam előtt, hanem az edzői jövőt is.
Szeretett edző lenni?
Nem, egyáltalán nem szerettem. Én ugyanannyi munkát, lelkesedést, ambíciót tettem a dologba, mint amit annak idején játékosként. Amikor a játékos nyer, boldog vagyok, de azért azt én érzem, hogy ez az ő győzelme, ez nem az én győzelmem, én csak segítettem hozzá.
Az fontos volt, hogy valahogy a tenisz közelében maradjon?
Nem is tudtam elképzelni, hogy ne a tenisz közelében legyen, amit én csinálok. Szerencsém volt, mert akkor kezdtek csinálni egy úgynevezett senior tourt, 35 és 45 éven fölé játékosoknak szerveztek versenyeket, nagyon-nagyon szerettem. A tenisz minden örömével és a sok feszültség nélkül, kb. 40 éves koromig játszottam, Utána pedig akkor meg elkezdtem teniszversenyeket szervezni.
A teniszszövetségben mi volt a motiváció?
Az, hogy azt hittem, hogy én meg fogom váltani majd a magyar teniszt.
Szakmai igazgató.
Szakmai igazgató voltam, igen. Egyáltalán nem tudtam áttörést, tehát nem a tenisz közeg akarta átvenni az én felfogásomat, hanem mindenképpen azt akarták elérni, hogy én vegyem át az ő felfogásukat. Úgyhogy másfél-két évig tartott, és befejeztem a munkát a teniszszövetségben. Arra gondoltam, hogy hát ezért kellett nekem annak idején játékosként is egyedül lennem, mert hogy én másképp gondolkoztam a dolgokról, ez nem jött össze.
Említette az előbb, hogy a második feleségétől született három lányuk.
Igen.
De a felesége is a tenisz közelében.
Igen. Ő is teniszező volt.
Köves Nóra.
Köves Nóra, igen, magyar bajnok is volt párosban. Ha ővel elutaztam volna annak, én biztos nem került volna arra a sor, hogy hagyjam abba a teniszt. Logikus közös érdeklődés volt a tenisz, úgyhogy ez így alakult.
A három lányának másféle apja vagy apja volt kicsikorukban, mint a fiának?
Biztos azt mondják, hogy igen, meg a feleségemet megkérdezi, akkor is azt mondja, hogy igen, mert akkor tényleg én ilyen 1000%-os apuka voltam, amikor a fiam egyrészt ugye sokáig vártunk rá, meg nagyon ráértem, meg ő egyedül volt már, mint a fiam. Azért itt másfél évenként jöttek a gyerekek, úgyhogy nagyon-nagyon sok idő egyik gyerekre sem volt. Ez egy ilyen számomra megfejthetetlen, mikor jár jól egy gyerek, hogyha egyedül van, vagy hogyha testvérei vannak, akik ilyen közel vannak hozzá időben, ketten-három felé szaladtunk, úgyhogy stresszesebb és nehezebb műfaj ez a sok gyerekes család.
Az apaságról kapcsolatban jutott eszébe Zorán.
Nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha az én gyerekeimnek, amikor meghallják ezt a számot, akkor én eszükbe jutnék. Ugyanúgy, ahogy én nekem, amikor ezt a számot meghallom, akkor mindig elérzékeny vagyok, mert édesapám nekem rengeteget jelentett, és nagyon sokat kaptam tőle, és ez a szám, ez tényleg erről szól.
Apám hitte az otthon melegét, apám hitte az ünnep örömét, apám hitte az apja örökét, úgy hiszem, ez így volt szép. Éjszakát. Apám hitte a gyűrű aranyát, apám hitte a szavak igazát, s úgy hiszem, ez így volt szép. Bölcsességeket. Apám hitte a szép verseket, s úgy hiszem, ez így volt szép. Na na na.
A sportpályafutást értem. Az, hogy utána a tenisz közelében maradt, ezt is teljesen értem. A barcelonai főkonzulságot, na azt nem értem.
Lehet, nincs egyedül. Pedig azt gondolom, hogy passzol nekem. Nem akarok átszerűen, mi kell ahhoz, hogy valaki jó főkonzul legyen. Vezetnie kell egy konzulátust, ahol a barcelonai konzulátuson 10 ember van rajtam kívül. Nem stresszelem túl a dolgot, ez nagyon fontos, tehát ha nehézségek vannak, azokat is természetesen próbálom megoldani, de a sport az biztos, hogy rengeteget segített abban, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy nem lehet mindig mindent 1000%-osan pontosan jól megcsinálni. A saját hibámat soha nem próbálom másra fogni. Nem várok el mást másoktól, mint amit ma én nem tennék meg. Ez biztos, hogy mind a sportnak köszönhető. Annak idején ezeket a dolgokat mind-mind fölmértem, de azt hiszem, hogy belülről is jön. ha valaki a sportban nagyon jó eredményeket ér el, annak biztos, hogy vannak extra kvalitásai, mert különben nem érhette volna azokat el, és ezek az extra kvalitásokat máshol is lehetne használni. A diplomácia szerintem, hogyha persze ez iskolázottság is kell, és ez a mai sportolóknak sokkal nehezebb, mint amit én, de én még hál' Istennek elvégeztem egy egyetemet. Nagyon fontos a nyelvtudás, és hogyha erre őket fölkészítik, akkor lehet, hogy nem ilyen kakuktojásszerűen történik a dolog, mint ahogy velem történt. El kellett végeznem egy iskolát, 22 vizsgát kellett tennem, ami 65 éves korban azért az nem akármilyen, közöttük egy nyelvvizsgát. Na, erre a gyerekeim is büszkék voltam, most már elfelejtették, de akkor láttam mindenkinek a szemén, hogy amikor én itt tanulok és vizsgákra készülök, hogy azért ez nekik is tetszett, hogy fú, a papa az még mindig tanul, ők még nem biztos, hogy olyan lelkesedéssel csinálták, mint ahogy én, és nagyon-nagyon szeretem ezt a munkát, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ez még megadatott, mert én tényleg fölnéztem azokra, arra nagyon-nagyon kevés volt sportolóra, másban próbálták meg magukat.
Most Budapesten beszélgetünk, hol van otthon?
Mindig úgy éreztem, hogy Budapesten vagyok otthon, de nagyon szeretek mindenütt lenni a világban. Ragaszkodó típus vagyok, minden, ami körülöttem van, azok a kapaszkodót jelentenek a múltamhoz, és ott érzem jól magam. Aki sokat utazott, azt hiszem, hogy az jobban értékeli azokat a kis finomságokat, amit az a környezet tud teremteni, ahol fölnőtt, azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy hol nőtt föl, hol volt gyerek. Játékos koromban is nem voltam túl sokat itthon, de azért percig sem volt kérdés, hogy hol érzem magam otthon.
Rolling Stones-szal fogjuk zárni ezt a beszélgetést, ami furcsa mód Barcelonához kötődik.
Két évvel ezelőtt az egy olyan koncertsorozat volt, amikor a Rolling Stones ismét összeállt. Elképesztő volt az a energia, ami áradt a koncertben tőlük és róluk. Aztán, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen időskorban, mint ahogy ők vannak, ilyen lelkesedéssel, ilyen ambícióval tudják csinálni azt, amit csinálnak.
Looks up so pretty, you'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, big San Pascal, St. Bernardino. Want to get hip to this kindly tip and go take that California trip.
Lenne olyan mondat, amit ma üzenne a gyerekkori, ifjúkori saját magának?
Higgyél magadban.
De hát hitt.
Olyan célokat tette magam elé, amit én úgy el tudtam képzelni, hogy el lehet érni. Egészen másképp gondolkoztam, mint az összes többi magyar teniszező. Ennek megfelelően sokkal többet értem el, de nekem még többet is lehetett volna, és kellett volna hinnem, vagy lehetett volna hinnem. Emlékszem, akkor többször mondták nekem, hogy a jegenyék nem dőnek az égig, amikor valamit szerettem volna másképp csinálni, mint amit akkor elfogadott volt. Olyan szintig jutunk el, ameddig az ambíciónk visz. Semmilyen rossz érzésem nincsen emiatt.
A 2021-ben készült Nagyok, Történetek a teljesítmény mögött című műsorban Süveges Gergő beszélgetett Taróczi Balázzsal.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
I will always be hoping, hoping you will always be your hand. I will understand. I will understand. Someday, one day, you will understand. Always, always from now until then. Where it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Öt magyar teniszező, Asbóth József, Körmöci Zsuzsa, Taróci Balázs, Temesvári Andrea és Babos Tíme a nyert tenisz Grand Slam tornát. Közülük a két egyéni győztesről, Asbóth Józsefről és Körmöci Zsuzsáról, illetve a párosban 1981-ben Párizsban, 1985-ben Wimbledonban diadalmaskodó Taróci Balázsról már volt szó, most jöjjön Temesvári Andrea, aki kerek születésnapját ünnepelte április 26-án idén, de a bulit otthagyva belátogatott a Nemzeti Sport Rádió stúdiójába.
Hát ez nem titok, 60 éves lettem, bárki rámegy az internetre, és a Wikipédia elárul mindent.
Hát egy gyönyörű fiatal hölgy ült velem
szemben.
Nagyon szépen
köszönöm.
Hát Isten értesen, hogy itt vagy? Hogy nem családi körben, vagy valami más körben ünnepled?
Hát ott lennék, onnan jöttem el, képzeledet, még az ebédről is fölálltam a kedvetekért, úgyhogy mivel azt hiszem, hogy tényleg ez egy nekem is megtiszteltetés, hogy bejöhetek és egy picit beszélgethetünk a múltról, a jelenről és a jövőről. Én azt gondolom, hogy ezért is szakítottam el egy pici időt most ma.
Eddig mi volt a születésnapi ünneplés, ami már túl vagy?
Hát nagyon nagy meglepetés, mert már tegnap este volt egy fantasztikus vacsora, és hát mondhatom egy kis szórakozás ott az étterembe, amit az unokatestvérem és a testvérem, meg a gyerekem, a nagylányom, mert a két fiam most még Amerikában tanul, szerveztek meg, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, és hihetetlen jól éreztem magam. De mondtam, hogy én ezt elviselem most még egy pár napig, illetve lehetne azt, hogy most egy éven keresztül ilyen kényeztetésben legyen részem, úgyhogy elfogadom.
Bulizós alkat vagy egyébként?
Nem annyira. De szeretek táncolni, imádok táncolni, úgyhogy tegnap ezt is sikerült megvalósítani.
És akkor még a mai nap során is azért valami még biztos lesz, ha elengedünk innen.
Igen, még szerintem így a szűk családi kör.
Emlékszel gyerekkorod születésnapjaira? Úgy általában szívesen emlékezel születésnapokra?
Igen.
Na, mik voltak azok gyerekkorodban, amikor úgy különösen emlékszel?
Hát az első pár évre arra nem annyira emlékszem, de azt tudom, hogy ugye fiatalon kerültem ki apukám, anyukám, tehát főleg apu miatt, amikor abba hagyta a karrierét Algériába, Algérba
értünk. Bocsánat, aki nem tudná, kosárlabdázott,
igen,
és kosárlabdaedzőként dolgozott.
Istennek igen. Még él, igen, ő él. 92 éves lesz idén, reméljük decemberben ezt meg is ünnepelhetjük.
Hát ha hallgat bennünket, akkor innen is üdvözöljük Temesvári Ottót.
Igen, nagyon, ő is ott volt tegnap, hál' Istennek egy gyönyörű szép beszédet is mondott, amint természetesen én hát nem bírtam visszatartani magam, és egy kicsit pityeregtem is, úgyhogy nagyon jól esett. Tehát Algériába voltunk, hát onnan emlékszem egy picit vissza így egy-egy szülinapra, de hát igazából amikor hazaérkeztünk Magyarországra 10,5 éves koromba utána, nem mindegyikre emlékszem ám, de bevillannak szülinapok.
Mondok, egy 20. születésnap az biztos bevillan, akkor már egy karriered csúcsán voltál. Tehát
hát akkor pont mondhatni, hogy sajnos nem, mert a csúcson voltam, amikor utána megsérültem 87-ben, tehát pont 21, tehát 20, igen, után. Úgyhogy ott volt 2 év, ami nagyon nehéz volt, de nem emlékszem mindegyikre vissza. Szóval hihetetlen a meccseknek a meg a versenyeknek a ahogy visszapörgetem néha, nagyon sok minden bennem van még, hihetetlen módon még egy beütésre is emlékszem, de vannak olyan meccsek meg versenyek, amit apu nagyon-nagyon jól elmond, és azt mondom, tényleg volt, de nem ugrik be úgy, hogy nem tudom elmondani, hogy ez miért van, meg azt sem mondhatom, hogy mindig a legjobbak jutnak eszembe, tehát van olyan, ami randomszerűen jut csak eszembe. Meg ilyen fiatalkori, például ezt tegnap is, vagy tegnap előtt nyilatkoztam, pont a Magyar Tenisz Szövetségtől csináltak velem egy pici gyors interjút, és ott említettem meg, hogy az első Európa-bajnokságom, ami Nizzába, amit megnyertem, nem az első, hanem amit megnyertem elsőt, arra például teljesen emlékszem a beütésre, a mérkőzésnek pontjaira, ki ellen játszottam, szóval hihetetlen. De utána meg kiestek dolgok, szóval...
Hát nagy sikereket azért majd fel fogunk említeni, aztán, hogyha esetleg nem emlékszel rá, akkor majd megpróbáljuk összerakni ezeket a sikereket. Viszont arra emlékszel-e, hogy kezdted a teniszkarrieredet, hiszen ha jól tudom, 5 éves korodban kerültél ki édesapád révén Algériába, akkor előtte még itthon nem teniszeztél,
Nem, egyáltalán nem, és ott is inkább apukámnak volt... ilyen, hát fiatal gyerekeknek ott mellette a magyar közösségnek felkérték, hogy tartson kis kosárlabda edzéseket, és hogy sportoljanak, és oda mindig elmentem. Tehát én nagyon sokat kosaraztam. És én nekem úgy kezdődött az egész, és ezt mai napig mondja mindenhol apukám is meg is, hogy ő imádta a teniszt, és ő teniszezett, ő volt a tenisz szerelmese, és arra gondolt, hogy ahogy én növök fel, megtanít, de csak azért, hogy legyen neki egy partnere, hogy nekem mindig valakit felhívni, és alkalmazkodni a valakinek az idejához.
6 éves kislány
voltam. Nem 6 éves voltam, hanem már 8-9 bőven elmúltam, amikor elkezdett megtanítani. Tehát nem arra gondolt, hogy majd Algériába, hanem majd amikor felnövök, hogy legyen egy partnere. De hát olyan gyorsan elkezdtem megtanulni, amiket tanított, meg olyan jól felfogtam ennek a tenisznek a technikáit, meg a taktikáit, ahogy elkezdett nekem sokat erről beszélni, meg utánoztam, meg néztem videókat, meg ahogy mutatta, hogy tényleg mutatott valamit, és rögtön megcsináltam, és ezen teljesen szerintem ő is elájult, hogy ilyen gyorsan tanulok meg valamit, és meg is tudom csinálni. Tehát nem csak meg egyszer, hanem folyamatában. Úgyhogy itt alakult ki ennek a sportnak a nem csak szeretete, hanem az, hogy tényleg bírom is a terhelést. Tehát akkor utána már lementünk, és hobbiból, de hogy jó, akkor menjünk le többször. Akkor én mondtam, apuci, még ezt gyakoroljuk, még azt gyakoroljuk, és amikor hazajöttünk Magyarországra, akkor én szerettem volna folytatni.
Akkor olyan 10 éves körül.
10,5 éves voltam, amikor visszajöttünk Budapestre.
Ebben az időszakban, itt a bevezetőben is említettem, ugye volt ez a bizonyos acélféle kulturpolitika, ez a 3 T betű, ez a támogat, tilt és tűr című rendszer. És akkor ezt mondtam, hogy talán a tiltva nem volt a tenisz, de hogy igazából nem is volt akkor támogatva. Gondolom, édesapád is hiába
igazán,
szerette.
Nem igazán, egyáltalán nem volt. Hát egyáltalán
tiltva nem volt,
igazából
de legalább megtűrték
úgy kellene
akkor.
Fogalmazni szerintem az a ahogy elhangzik, hogy ez a tenisz sportág akkor is a gazdagabbak sportága volt.
Úrisport,
az
mondták a kommunisták, és emiatt ugye el is nyomták egy kicsikét.
Nem volt támogatva. Éppen ezért is volt nehéz apunak az elején ezzel úgy mit kezdeni, mert ahova levít, ott látták az edzők, mondták, hogy jaj, hát igen, ügyes, de nem nagyon vettek külön. Kicsit más apu elkezdett, ugye akkor találta ki, hogy mi lenne az, hogyha Andi egy olyan stílus tanulna meg, amit az akkori női tenisz nem nagyon játszott. Egy kicsit férfiasabb, akkor jött a Björn Borg féle nagyon kemény pörgetéseknek a dinamikus mástik adogatás, kikszerve, ahogy így hívjuk. És mi lenne, hogyha az adottságom megvolt, ügyes voltam, meg tudtam tanulni, hogy azt tanítaná meg ezt a stílust. És ezt itthon még annyira nem fogadták el, a régi stílust tanították, és végtelenség próbáltak visszaállítani arra, amit ők tudtak, és apu meg nem engedte is. Az én édesapámnak nem volt soha szándéka az elején, hogy ő legyen az edzőm. De végül is ugye pénzük nem volt a szüleimnek arra, hogy egy külföldi edzőt felkérjenek. Nem is volt olyan edző itthon, aki utazott volna velem, vagy elvitt volna külön versenyekre. Mentem a nemzetközi versenyekre, amikre elküldtek, egy ilyen Európa-bajnokság, vagy amikor kimentem legelőször Amerikába, Miami-ba volt a nem hivatalos egy kis világbajnokság, ezekre mindig a szövetségből kiküldött egy vezetőt a szövetség, de oda még nem is tudott kikísérni apu, de utána már muszáj volt ő elkísérni, mert egyedül abba a korszakba, amit te is említettél, hát azért egyedül a világba nem nagyon engedett el.
Én most engednék el egy 14 éves gyereket, meg vagy 15 éves
gyereket.
Meg
azért arról beszélünk, hogy akkor egy normális magyar állampolgár 3 évente egyszer utazottatott ki.
Hogy sikerült neked kiutat?
Hát úgy, hogy mint válogatott játékos, külön engedélyeket kaptunk mindig a versenyekre, és akkor kaptunk egy olyan külön, visszakaptuk tulajdonképpen az útlevelet, tehát engedélyezve lett, hogy mi elmehetünk ezekre a versenyekre. De volt olyan, amikor már több nemzetközi versenyre, mert már nem junior, hanem felnőtt versenyekre mentünk, amikor azért csak apukámnak meg nekem adták oda az útlevelet, féltve azt, hogy anyuval megyünk, akkor nem jövünk vissza. Tehát azért nagyon sok mindent éltünk meg mi, vagy főleg én azt gondolom abban a korban, amikor azért ma egy 14-15 éves még talán a politikában úgy nincs annyira benne. Nekem azért ezt korán fel kellett fognom, hogy mivel jár, vagy mi az a fantasztikus lehetőség, amit megkaptunk ebbe az időszakban apukámmal, hogy hát engednek, hogy játszunk, vagy játszunk, tehát kikerüljek, és bármikor, bárhova tudjak elutazni. Azért azt hozzáteszem, hogy mivel mindenhova vízumot kellett kérni, nem volt könnyű egy programot megszervezni. Tehát éppen ezért, amikor a csúcs időszakomban nem is volt sajnos nekem megadatva, hogy azok a lehetőségek, kihasználjam, hogy például egy-egy verseny után voltak bemutató versenyek, ahol és ahová meghívtak, de képzeld, nem tudtam elutazni, mert nem kaptam olyan gyorsan meg a vízumot, hogy részt tudtam volna venni ilyen bemutatókon a legjobb játékosokkal a világon. Tehát egyet be tudtam vállalni, mert megkaptam időbe, amikor tudtuk, hogy ha időbe szóltak, leadtuk az útlevelet, és akkor megcsinálták. De volt olyan, hogy nem maradt már idő arra, mert egy magyar állampolgárként vettek ugye mindenhol, és annak meg volt a, hogy mennyi időt kell várni a vízumért.
Igen, most hirtelen számolgatunk magamban, hogy nagyjából ugye a 70-es év, inkább a 80-as évek elejéről beszélgettünk.
Igen, hát a 80-as évek végéig, a 89-ben.
Nagyon sokáig még Ausztriába is vízum kellett, de Németországban mindenképp vízum kellett, mindenhova. És ráadásul más útlevelünk is volt, mert ugye volt a piros útlevél az öt szocialista országban, igen, és volt az a bizonyos kék útlevél, ami az abszolút az álmok ne továbbja volt.
És én azt kaptam meg, így van.
Visszatér egy picikét még Algériából a hazatérésre. Na most, hogyha manapság eldobok egy teniszlabdát valahol Budapesten, biztos, hogy eltalálok egy teniszpályát. Akkoriban azért azért, ha jól emlékszem, így 70-es évek második felében azért nagyon-nagyon kevés teniszpálya volt. Budapesten országos szinten meg talán még kevesebb.
Hát, ahogy mondod, nagyon, nem azt mondom, hogy kevés, inkább amiből kevés volt, ugye salak az európai játékosoknak, meg a játék stílusa is inkább a salakos pályához áll közelebb, mert valahogy Európában az terjedt el. De a kemény pálya, ami Amerikába, vagy például a füves játék, ugye Wimbledon, meg az Ausztrál Open-t, én még játszottam, amikor füvön volt, képzeld el, megtartva, nem ezen a rebound-észen, amin most. Tehát,
de Magyarországon volt füves pálya?
Nem, de hogy volt. Volt, soha nem felejtem, a Hélia, vagy a nem is tudom melyik szállodának, az Olimpia fönt a Normafánál egy ilyen rekordtán-szerű pályája, ami hasonlított a legjobban ahhoz, ahova egyszer mentem, például a nizzai Európa-bajnokságon, az nem salakon, hanem kemény pályán volt, és ott edzettünk, kértünk lehetőséget, úgyhogy azt el tudom mondani, hogy akkoriban is nagyon sokat segítettek, amikor tudtak ilyen lehetőségben, hogy ez a szálloda odaadta a pályát, meg persze megmondta, hogy mikor mehetünk, mikor üres, de nagyon nehezen tudta apukám megszervezni, hogy azon a pálya rendszeren tudjon engem végigvinni, ami kellett. Éppen ezért alakult az is ki, hogy amikor felajánlotta a Nick Bolitari, ugye tudjuk, hogy Nick Bolitari alapított meg egy nagyon szép, fantasztikus teniszakadémiát, ott engem először 12-13 évesen, akkor rögtön felajánlotta az édesapámnak, hogy bármikor nyitva áll az ő akadémiának az ajtaja és kapui, és vendégül lát minket, úgyhogy mi nagyon sokat mentünk oda, ami Floridába volt, mert ott tudtunk teljesen fantasztikus körülmények között felkészülni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha kellett salakon, ha kellett fedett pályán, ha kellett füvön, ha kellett kemény pályán, ott minden adott volt, és a partnerek is. Úgyhogy ez egy nagy segítség volt számunkra.
Itt a 70-es évek végéről, 80-as évek
ez elébről. Ez nem a 70-es évek, ez a 80-as évektől egészen 80-as évek.
Azért te gondolkoztál rajta, hogyha mondjuk 300 kilométerrel nyugatabbra születsz, akkor mennyivel lett volna esetleg más a pályafutásod?
Hát ha azt vesszük, hogy nagyon sok... Én azért a kérdésedre úgy válaszolnék, először megfordítom. Én nagyon büszke vagyok, és voltam mindig is, hogy magyarként szerepeltem, vagy képviseltem az országomat. Tehát eszembe nem jutott, hogy mást képviseljek. De azt el tudom mondani, hogy nem egyszer, nem kétszer, és nem tízszer mondták a menedzserirodám, vagy azok, akik erről beszéltek, hogyha én elmennék, és már pedig ajánlottak föl más országokból lehetőséget, akkor sokkal nagyobb szerződéseket kaptam volna, inkább így mondom. Tehát támogatói szerződések, ruha szerződések, kozmetikai szerződések, vagy bármi, ami ezzel az iparág, tehát a reklám értéke ugye már akkor elkezdett főleg Amerikában a tenisznek nőni. És az egy kuriózum volt, hogy megjelent egy kis magyar kislány, aki nem csak teniszezni tud, hanem több nyelven is tud beszélni, plusz még talán a vakok között félszemű, most bocsánat, ezt úgy mondom, hogy még egy kicsit így helyeskésebb is, és azzal is foglalkozik.
Ezt nyugodtan mondhatod, mert nem akarok összehasonlításokat tenni, de Chris Evert volt egy gyönyörű teniszező, ezt követően te még szebb voltál, és tényleg kuriózum voltál, tehát
igen.
Abszolút, tehát
pont ezért szerették
volna reklámozni mindent, mert te gyönyörű
fiatal lány voltál. Pont ezért szerették volna ezt egy kicsit kihasználni, De Magyarországon a piac annyira nem volt senkinek egy olyan befektetés, hogy nem is akart. Na hát most egy magyar rendben van, de most hol, mit fog hirdetni Franciaországba? Rehet, csináltak persze mindenféle hát apróságokat.
Nem mondja a nevét. De, igen, jól látva rajta a krokodilos póló, igen, nincs adat semmi gond.
De mindegyik ország azért próbálja saját versenyzőit előtérbe helyezni, tehát nem hiszem, hogy akkor azt úgy tudta volna megtenni, hogy ha mondjuk én franciává válok.
Nyilván ez egy egészen másik történet. Ide születtél, Magyarországot képviselted, és az megfordult a fejedbe, hogy jobb lett volna esetleg később születni, mert később születsz, beleszületsz ebbe a celeb világba, ami most van. Te egy óriási celeb lehettél volna. Ez vonzott volna téged? Ez az állandó szereplés? Ugye ez egy nagyon csúnya kifejezés. Nem
én
is
nem használnám celebnek, mert én azt gondolom, hogy bennem soha nem ez is nem ez motivált, meg bennem nem ez merült fel.
De szeretnél
egy sportoló
most
nem celeb, egy sportoló, vagy nem tudom ennek a
jó,
szónak
jó, celeb
a... Mert azért most, igen,
igaz,
tehát most...
Celeb lejáratod, de értsük akkor jól a celeb
akkor
kifejezést.
Akkor jó értelmében...
Úgyhogy a médiában sokat szereplő és különböző területeken szereplő sportolót, aki egyébként megdolgozott teljesen a sport teljesítményével.
Igen, tehát én ezt lovagolt volna meg, vagy örültem volna, hogyha ezt egy picit jobban kihasználják, vagy itthon egy picit jobban megkapja. És nem csak magamról beszélek, hanem ez... nagyon sok sportoló nemzetközi színvonalú eredményei után valahogy itthon annak idején nem kapta meg ugyanazt a figyelmet szerintem, amit megérdemelt volna. És amit kérdezel, nagyon sokunkban megvolt az a vágy, hogy ezt a tapasztalatot, ezt az átélt pillanatokat át tudnánk adni a fiatal nemzedéknek, és ugye mi egy példaképpé váltunk, és azért sok sportoló hasonló cipőben van úgy, mint én, hogy azért nekem sincs szereplési vágyam, akkor ha, tehát mi az átlag, vagy legalábbis én nem hiszem, hogy nekem, ahogy mondtad is, olyan hihetetlen módon mindig és mindenkor szeretnék szerepelni. Ha most van egy ilyen apropója, hogy meghívtatok nagyon szívesen, de a semmiről nem szeretek beszélni, mert az nem nincs itt. Ha van egy nagyon jó eredmény, van egy olyan, amit az ember szeretne elmondani a sportjával kapcsolatosan, természetesen. Tehát feleslegesen nem, de azért azt gondolom, hogy akik ebben a sportágban hihetetlen eredményeket értek el, azok tudnak segíteni a jövő fiatal sportolóért. És szerintem ezt külföldön sokkal jobban csinálták, vagy még mai napig talán csinálják.
Ez azért kérdem, mert hirtelen gondolkoztam, ugye Kurnyikovának hívták azt a hölgyet, aki gyönyörű volt,
de ő amerikai is lett nagyon igen. korán, tehát ő azért más.
Csak hogy felkaptak egyébként egy olyan teniszedő hölgyet, aki tudásban
nem érte
a bokádig sem érte a tudásban.
De ehhez kellett az is, hogy ahogy mondtam neked, ő nagyon korán amerikai lett, és ő e felé elment. Azért mi meg, vagy legalábbis az én stábom, a menedzserirodám, meg amikor átlátták, hogy azért Magyarország egy kis piac, és nem, akkor inkább a tenisznél maradtunk valahogy. Ami persze elestem sok-sok ilyen szerződéstől, de mégis az apukámmal így döntöttünk, és akkor ebbe bele nyugodtak, tehát talán ezért is esett volna jól akkor meg utólag, hogy azért egy ilyen sportoló, aki úgy döntött, hogy mégis megmarad magyarként is ezt képviseli, hogy akkor egy kicsit kiemeljék, és azt mondják, hogy fú, de büszkék vagyunk rá, hogy nem hagytad el az országot.
Keserűséget érzek most ebben a pillanatban a szavaidban.
Nem, egyáltalán. Nem? Ez nem keserűség, csak azt gondolom, hogy jól esett volna, az nem keserűség. Ha úgy mondanám, hogy fú, azt gondolom, hogy ezt nagyon rosszul éltem meg, nem, de az, hogy, hogy jó lett volna, te miért nem mondjam ki, ha így gondolom. Tehát szerintem jól esne mindenkinek, de teljesen jól vagyok a bőrömbe, tehát nincs ilyen
csak
probléma.
Csak
az
furcsa, hogy te hatalmas sikereket értél el, és nem tudom, hát nyilván jutottak hozzád a visszhangok, azért mondjuk a sport szaklapnak a hátsó oldalán tudtunk olvasni róla egy hatsorost például. Tehát manapság, ha valaki egy Grand Slam tornán megy egy kört, akkor az két oldalas cikk.
Jó,
oldalas cikk.
De azért...
Ez biztos kicsit hiányzik neked
persze,
is, hogy
a karriered...
Ezt mondtam a bevezetőben is, hogy alig tudtuk követni a karriered. Televízióban nem látunk.
De miért? Mert megint visszakanyarodva, az a sportág itthon nem volt olyan felkapott. Mi volt a futball, azok a olimpiai sportágak, ahol olimpikonok, meg olimpiai érmet szerző versenyzők szerepeltek, az volt a fontos. A teniszbe talán el se jutott nekik az, nem fogták fel, nem mérték fel azt, hogy ez mekkora eredmény, mivel nem volt ennyire elterjedve, vagy nem vették, nem volt ekkora támogatottsága, nem volt annyi pénz benne. Úgyhogy ennyi, ezzel nem tudsz mit kezdeni. Hát most hál' Istennek, ma már tényleg azt gondolom, hogy a mások sokkal jobban értékelik azt, amit elértem, mert látják, hogy milyen nehéz, látják, hogy mennyire örülünk egy-egy, ahogy te is mondod, egy-egy Grand Slamen, hogyha egy-egy kanyart nyer egy magyar, és hogyha netán tényleg eljutnának még jobb eredményig, akkor tényleg kell értékelni, mert ezt a sportot hihetetlen mennyiségű sportoló űzi. És szerintem az világ egyik legnézettebb sportága.
És minden kontinensen népszerű. Ha már szóba hoztad az olimpiát, jól emlékszem, ugye 88-tól olimpiai sportág a tenisz. Gondolom,
nem, volt már bőven előtte is. Előtte is volt, 84-ben újra visszahozták.
Bemutatós volt.
Én nem, játszottak már korábban is, csak 84-ben is visszahozták azt, és hát akkor nyerte Stefan Edberg, meg Steffi Graf. Amikor mi nem jutottunk ki az olimpián, a 84-ben együtt tudjuk, hogy miért. És úgyhogy régóta olimpiai sportág.
De az olimpia, gondolom, azért az úgy kár, hogy nem a pályafutásod csúcsán volt olimpiai.
Hát 84-ben lett volna, ahova nem tudtunk volna kimenni, ott voltam a legjobbak között, tehát azt nagyon sajnálom, hogy akkor nem...
Ott lettél volna egyébként? Tehát akkor a világranglistás alapján lehetett menni az olimpiára.
Hát akkor voltam a világ legjobbjai között, hát persze.
Tehát ott lettél volna.
Szerintem igen, szerintem ott nagyon nagy eséllyel lettem volna érmes, én azt gondolom.
Na, akkor most beszélgessünk a nagy sikerekről. Hiszen ugye nyertél Roland Garrost, ugye bár egyéniben is ott voltál mindenütt, ha jól tudom, a legjobb 16 között az összes Grand Slam tornán. Mik azok a sikerek, amik úgy elsőre beugran neked? Aztán majd helyre tesszük ezeket a sikereket, mondtad, hogy nem mindenre emlékszel.
Bár ahogy mindig elmondom, a Grand Slam torna győzelem az egy teniszező életében az egyik legfontosabb ilyen versenysorozat, de ettől függetlenül ugye azt párosba sikerült megnyernem Martina Navratilovával.
Ott voltál,
és ráadásul ugye a Steffi Graf Szabatinit vertük nagyon-nagyon simán meg, de tényleg azt gondolom, hogy hihetetlen jó mérkőzést játszottunk ott, és nagyon összeszedetten tudtuk őket megverni, meg az egész két hetet tulajdonképpen megvertük a világ legjobb párosait Martinával, de ettől függetlenül, amikor azt mondod, hogy egyéni eredményeim, én azért az egyéni eredményemre nem azt mondom, hogy jobban emlékszem vissza, de valahogy nekem az mindig közel állt, közelebb állt egy picit jobban, mert én a párost, meg a vegyes párost mindig egy kicsit olyan játékszinten, meg élvezettel fogtam fel az egyéni. Az is persze élvezet, imádtam minden pillanatát, de ott tényleg csak az ember magára számíthat, és maga rontja el, vagy maga nyeri meg. Persze a csapata ott a pályán kívül segít neki, de én ezekre az egyéni torna győzelmeire nagyon-nagyon büszke vagyok.
Hát mi nagyon büszkék vagyunk azért el a Roland Garros győzelmedre is.
Tudom.
A Navratilova akkor a kor legjobb teniszezője volt. Igen. Hogy kerültetek össze?
Hát ezt már elmondtam annyiszor, ez egy hihetetlen...
Itt még nem mondtad
igen,
el, úgyhogy így
hihetetlen sztori.
Én is tudom, hogy van,
ja, akkor de ez tényleg így történt. Egy ismerősömnél szálltam meg Los Angelesbe, és azonos menedzserirodánk volt a Martinával, az IMG, és ugyan mondta nekem, de nem árulta el, fölhívott egyik nap a hölgy, aki engem menedzselt, hogy jaj, itt vagy, ezen a számon elérhető vagy. Mondom, ugye akkor nem volt mobiltelefon, tehát azért mondjuk, tehát nem volt mobiltelefon. És mondom, igen, ezen ellej, de mondom, miért? Jaj, majd fog valaki hívni, de ne lepődj meg. Jó. Egyik nap csöng a telefon, bemutatkozik Martina, leraktam a telefont, mert én azt hittem, hogy valaki szórakozik velem, már mondom, ez nem létezik, hát mit akarhatna. Még egyszer fölhív, kerül egy perc rá, megint leraktam a telefont. És azt hiszem harmadik vagy negyedik alkalom, amikor már leraktam, mondta, hogy ne rakjam már le a telefont, hát hallja, hogy én vagyok, ő tényleg Martina. Utána tényleg, ahogy elkezdett beszélni, rájöttem, hogy az ő hangját ugye ismertem jól, és azt kérdezte, hogy az akkori párja lesér. Ez ugye olyan december vége, január elején lehetett. Nem, december közepén, bocsánat, hogy következő évben játszanék-e vele főbe fél évig a Roland Garroszig párost. És mondom, hogy? Hát, hogy a partnere úgy néz ki, egy komolyabb sérülése van, és hogy ő engem nézett, és látott, és ugye ismert, megismert, nagyon szimpatikus az egész attitűdöm, a játékstílusom úgy érzi, hogy az ő játékstílusával abszolút egy nagyon jó párt alkotnánk, és akkor én pontosan így hangzott el, amit kérdeztem tőle, de ezt annyira ezen mai napig, mert nagyon jóba vagyunk, mai napig a gyerekeimnek is elmondja, hogy ezen annyit nevetett, mondtam, de Martina, neked tényleg elment a józan eszed? De szó szerint ezt mondtam. Hát én nem vagyok egy páros játékos, te a világ legjobb játékosa vagy, szinglibe, párosba, Grand Slam tornákat nyertél. Én akkor talán 13. voltam a párosba, hát ami fantasztikus, de nem tartottam magam páros játékot. Én élveztem.
Hát de mekkora lehetőség a világ legjobbjával
tudom, de reálisan, és akkor nagyon leszúrt, ő persze nevetett ezen, hogy mondhatok ki, teljesen normális. Azt mondtam neki, jó, akkor jött a következő mondatom, de mondom, Martina, ha véletlenül nem úgy sikerül, hogy te gondolod, mindenki azt fogja mondani, hogy miért választottál valaki ilyet magad mellé, amikor bárkit választottál volna. Azt mondja, igen, de az a bárki, az pont te vagy, mert én pontosan tudom, hogy te mire vagy képes, pontosan tudom, hogy lehet, hogy te még nem tudod, hogy milyen adottságaid vannak, és hogy az egy kis gyakorlással mennyire jó kis csapatot tudunk mi a pályán alkotni, úgyhogy bízz abba, hogy én nagyon jól döntöttem. És mondtam neki, jó, legfeljebb, ha nyerünk, úgyis azt mondják, hogy te egyedül is nyernél pályán, ha kikapunk meg, majd rám fogod, hogy én meg nagyon gyenge játékos vagyok, hát ez van, ez jött össze. És annyit nevetett ezen, és akkor utána elkezdtünk januártól készülni, és hát hihetetlen mennyiségű időt töltöttünk el ugye azon, hogy begyakoroljuk a dolgokat, és nagyon nagy önbizalmat adott nekem, hogy tényleg elhitette velem, meg hát az elhittem utána én is, hogy azért fel tudok nőni ehhez a feladathoz. Itt igazából azon volt a hangsúly, hogy pontosan tudtuk, hogy engem fognak elkezdeni többet játszani, tehát rám fognak játszani az egész mérkőzés alatt, úgyhogy én erre felkészültem, és amire viszont nagyon büszke vagyok, az az, hogy tényleg olyat produkáltam, amire még talán én se gondoltam, hogy képes vagyok, mert olyan ellenfeleket vertünk meg, és úgy tényleg, hogy valahogy néha próbálták kizárni, hogy őt ne nagyon játszatsák a egy-egy gémben, tehát tényleg rám játszottak végig.
Megvertette őket, és kész.
És folyamatosan, amikor leültünk a pihenőnél, mindig rám nézett, és azt mondta, na, látod, hogy te mire vagy képes? És akkor úgy elkezdtem elhinni, hogy tényleg mire vagyok képes. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, meg ennek az egész fél évnek, hogy ő ezt bevállalta velem, és nagyon hálás vagyok érte.
Temesvári Andrea idén április 26-án volt a Nemzeti Sportrádió vendége, és a vele készült beszélgetést hamarosan folytatjuk.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Temesvári Andrea, Roland Garros győztes teniszező, ötszörös magyar bajnok, aki 1983-ban az év sportolója volt. Ez utóbbi kettő talán kevésbé ismert a közvélemény előtt. A Roland Garros győzelemről pedig már beszélgettünk itt az elmúlt percek során, leginkább arról, hogy hogy kerültél össze Navratilovával. És hát említetted, hogy ez a kapcsolat közöttük egy fél évre szólt. Nem is került szóba, hogy Schreibernek a meggyógyulása után esetleg ti még mindig maradtok?
Nem, mert ők szerződés alatt voltak, tehát igazából...
Igen, tehát akkor, amikor sérült a partnered, akkor tudsz választani magadnak egy új partnered, de utána, ha de sajnáltad, nem, hogy véget ért?
Hát
nyerhetettek volna még több Grand Slam tornát.
Igen, de utána ugye én, még ha meg is kért volna, pont akkor sérültem meg, és 87 és 89 között, tehát két évet nem is játszottam.
Említetted, hogy valamilyen szinten tartjátok ma is a kapcsolatot Navratilovával. Időnként látjuk díszpáholyba, itt-ott, egészségállapota javul?
Igen, abszolút. Igen, jól van, szerencsére.
És mit jelent, hogy havonta egyszer úgy...
Nem, van, hogy írogatunk, van néha minden nap, hetente, tehát nagyon jó, tényleg nagyon jó. Tudom, hogy miket csinál, ő is tud, fiaimmal találkozik kint, úgyhogy nagyon jóban vagyunk. Tehát ezt úgy lehet mondani, hogy mi tényleg baráti kapcsolatban maradtunk.
Ugye amikor megnyertétek együtt a Roland Garrost, így hirtelen számolgatok, hogy akkor voltál...
Mi közöttünk 10 év a korkülönbség.
De te 20 voltál.
És ő meg 30
volt. Gyakorlatilag akkor kezdted a pályafutásodat, de már a csúcson voltál, és ekkor a kellemetlen sérülés. Ez mindent megváltoztatott?
Hát szerintem igen.
De úgy érzed, hogy nem tudsz visszatérni olyan szinten?
Azért 87-ben, amikor kiment a bokám, és a legjobb orvosok Amerikában nem vállalták, és el kellett keresni egy olyan orvost, aki Svájcba műtött meg, aki a legjobb focistáknak volt az orvosa, és ő ilyenre specializálódott. Tulajdonképpen nekem a bokacsont és a sípcsontom, ahogy ugye összeérintkezett ott, amikor kifordult a bokám, ott tört le két csont, és ott azt le kellett szegecselni, tehát neki össze kellett valahogy rakni, és ő amikor azt mondta erre, hogy hát ő megcsinálja, de azért nem tudja garantálni, hogy olyan lesz, mint régen, és nem tudja, hogy én ezt a profi teniszt mennyire tudom, milyen magas szinten fogok tudni játszani, de hogy top 10-es játékos leszek-e újra, nem garantálja.
Zavart egyébként, mikor visszatértél? Tehát
nem az zavart, amikor ezt mondta. Az sokkal jobban zavart, azt hiszem egy fiatal lány, 20 évesen, 21, amikor mindent ráraksz, az életed csak arról szól, az elmúlt mondjuk 10 évben, hogy a tenisz, és mindent félretolsz, hogy, és a csúcsom vagy, hogy azt mondják, hogy nem fogod tudni biztosan úgy folytatni, azért az úgy, azt hiszem, hogy melbevágja az embert, és szerencsére sikerült jól a műtét, 4 hónap múlva mondta, hogy ha összeforra az a rész, akkor ki tudja venni a csavarokat, mert már nem kell, hogy ott legyenek, akkor megcsinálta ezt a műtétet újra, és akkor utána kimentem Floridába, mert mondta, hogy melegebb éghajlatok, melegebb helyen edzek újra, és nagyon jó sikerült a felkészülés, másfél-két hónap ment úgy, ahogy kellett, és már azon voltunk, hogy nézzük, hogy mikor jön előbb-utóbb az az első verseny, ahol majd játszom, elkezdett fájni a vállam, a jobb vállam. És akkor megmutattuk ott orvosoknak, mindenféle alternatív próbálkoztak segíteni, de nem annyit javult, mindig valahogy visszatért, és nem tudtam úgy szerválni olyan módon, ahogy szerettem volna. Elment, de nem úgy, ahogy kellett volna, azon a szinten, és akkor meg kellett egy olyan orvos, aki ez a speciális problémához volt a legjobb, és ez Washingtonban az egyik baseball csapatnak, az Orioles-nak volt a speciális orvosa, ugye ott a dobások, ugyanez a rotátorköppenyeknek a szakembere volt, és akkor ott ő megcsinálta gyorsan ezt a kis tisztogatást, ő úgy nevezte, na de hát erre is azt mondta, hogy minimum 8-9 hónap lesz az, amire, tehát így egybe, ezt azért így azt gondolom mentálisan elfogadni, felfogni, és utána elhinni, hogy 2 év kihagyás után, amikor pont egy generációváltás volt, hogy a Navratilováék, Krisze Vörték, Andrea Jäger, Tracy Austin, Billie Jean King, Virginia Wade, ugye az idősebb generáció kiment, abba hagyta, jött a Steffi Graf, Monica Seles, Sabatini, egy jóval fiatalabb generáció, más stílusba, azt az önbizalmat, azt a tekintét, amit az ember elért az eredményei alapján, én is éreztem magam olyan erősnek, meg volt egy kiállása az embernek azért a versenyeken, a pályán, féltek tőle, hát azt nem kell elmagyarázni, azt hiszem egy élsportoló pontosan tudja, hogy miről beszélek, ezt így elveszíteni, és újra kezdeni a nulláról, mert akkor még a szabály az volt, hogy csak 3 lehetőséget kapott az egy ilyen versenyző, hogy úgymond lefagyasztották az akkori ranglistát, amikor megsérült, és azt igénybe veheted azt a ranglistádat 3 első versenyen, plusz akkor még kaptam talán 2-3 szabad kártyát a nevem miatt versenyekre, tehát 6 lehetőségem volt, hogy a nulláról valamilyen ranglistát elérjek, és akkor utána csináljam. És azért ez a 89-es év, amikor visszakerültem, és az, hogy én a top legjobb 25-be visszakerültem, ez szerintem majdhogy nem azt mondhatom, hogy ugyanolyan nagy siker volt, mint ahogy berobbantam a nulláról, és lettem, mit tudom én, tényleg a top 10-es játékos. Egyedül egy probléma volt, és amit ma már a mai fejemmel hihetetlenül bánok, hogy türelmetlenebb voltam, és a mai énem már másképp csinálná, az, hogy nem voltam boldog annak az eredmények eléggé eredménynek, nem, mindig tehetetlen voltam, mindig csak azt mondtam mindenkinek, hogy ezt nem hiszem el, hogy nem vagyok már hamarabb ott a legjobbak között, és hogy miért nem érek olyan eredményeket el, és hogy biztos, hogy ez a hibám, és elkezdtem nagyon negatív lenni magammal szembe, és ezt valahogy mindenki próbálta megváltoztatni bennem, és ez nagyon kihatott az eredményeimre. Meg önmagamban nem voltam sokszor olyan boldog, mert valahogy azt hitettem el magammal, hogy nekem ott kellene lenni, és ha ott voltam, és ahelyett, hogy elfogadtam volna azt, hogy mi történt, és örültem volna, hogy szerintem, nem szerintem, majdnem biztos, hogy nagyon kevés versenyző tudná 2 év ilyen sérülések után újra nem csak, hogy ugyanazt a munkát elvégezni, hanem hinni magába, és utána a legjobbak közé, a 25-be, ma azért ha borítékba leírnák, hogy nem tudom hány magyar női teniszező ott lenne a 25-be, azt hiszem, hogy elfogadnánk. Tehát az, hogy elégedetlenségem az
nyilván
az...
a fiatalságodból fakadt, mert a csúcson igen, voltál, csak, nagyon fiatal voltál, előtted áll még 15 várható szép év. Tehát
így van, csak elégedetlenségem, utána hoztam rossz döntéseket én is, mert ugye apukám volt az edzőm, és valahogy ott lázadtam, hogy nem akartam őt, váltani akartam, de közben ő ismert a legjobban, azok az edzők nem úgy közelítették meg az én stílusomat, amit én játszottam, meg akartak változtatni dolgokat, közben ugye még nem volt önbizalmam, közben én is türelmetlen voltam, szóval nagyon sok minden negatív módon sült el, úgyhogy ezt nagyon bánom, hogy nem másképpen csináltam, de igazából viszont annak nagyon örülök, hogy annyi akaraterő volt bennem, és kitartás, hogy azért visszakerültem, és azért csináltam szépen a dolgom.
Másodszor említed a beszélgetés során ezt az önbizalom hiányt, illetve ezt a kis hitűséget. Pedig nem csodálkoznék, ha te ilyen lennél, mert nyilván nem lehetne elérni, mégis másodszor.
Azt gondolom, hogy ez nem csak az én érzésem volt, hanem azt hiszem, hogy ebből az országból, ebből a kis országból, meg főleg abban a rendszerben valahogy másképp szocializálódtunk, és nem volt olyan önbizalmuk. Bárkit megkérdezel, a 80-as, 90-es évekből, ha azt megemlíti, vagy a 70-es évekből,
focistán sokat mondják,
bárkit,
igen.
Kimentünk külföldre, mert ugye nekünk külföld volt, vagy nyugatra, teljesen más, egy másodosztályú versenyző közel nem volt azon a szinten, mint az a sportó, vagy mi. Hát olyan önbizalommal, olyan szerződésekkel, olyan életúttal volt és rendelkezett, hogy nem jutott eszébe, hogy ő kikaphat. Mi meg oda mentünk, és majd, hogy nem azt mondtuk, bocsánat, hogy itt vagyunk. Tehát, hogy ez nem csak az én hibám volt, vagy nem csak az én problémám, ez egy generációs probléma volt.
Sportpszichológusok hiánya, akkor igen, még ilyen szakma igen, nem létezett
igen,
Magyarországon.
Igen, azért nem létezett, mert majd, hogy nem azt mondták a sportolóknak, amikor mi valahogy sírtunk azért, hogy nem tudunk egyről a kettőre jutni, de tudjuk, hogy talán valamit kellene, de nem tudtuk megfogalmazni, és akkor én egyszer-egyszer mondtam, hogy de jó lenne, hogyha egy pszichológussal tudnék én erről beszélni, sportpszichológusra gondoltam, és akkor azért volt olyan, hogy elhangzott, hogy miért hülye vagy. Tehát körülbelül ennyire vették komolyan a mentál problémákat, vagy azokat az akadályokat, ami egy teljesen normális dolog, hogy van egy olyan nyomás egy versenyzőn, ami néha egy olyan normálisan élő emberen nem jön elő, akinek nem kell minden nap 100%-ot teljesíteni, mert már pedig egy versenyző az edzésen is azt kell, hogy kihozza magából, hogy utána a versenypályán tudja ugyanazt előhozni. Tehát azért ez nagyon nagy nyomással jár.
Egy olyan teniszező hölgy, aki 12-13 éves korától fogva járja a világot, számára mit jelentenek a magyar bajnoki címek? Mit jelentenek a magyar bajnokságok? Ti hova teszitek ti világjáró teniszezők a magyar bajnokságot?
Hát én megint ez egy generációs kérdés, mert mi még szerintem nagyon-nagyon magasra helyezzük, vagy legalábbis én biztos. Én nagyon örültem neki mindig, hogy minden tényleg korosztályban magyar bajnok lehettem. 12, 14, 16, 18, 21 felnőtt páros, vegyes páros, amit szerintem lehetett játszani én abban. Az, hogy ma már sokkal nehezebb a nemzetközi versenyek mellett kicsit rávenni a magyar játékosokat arra, hogy pont jó időben legyen megszervezve a magyar bajnokság és elinduljanak. Szerintem ez megint szervezés kérdése, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy akiket én ismerek, azok szeretik, és szeretnének magyar bajnokká válni, az azért egy jó érzés, és én nagyon büszke vagyok arra. És amit említettél, ezt ritkán mondják el, de én az, hogy évsportolója is lehettem egy olyan generációban, egy olyan korszakban, ahol azért pont, amiről beszélünk, olyan sportágak voltak sokkal nagyobb kiemelt helyzetben, mint egy úszás, vagy vívás, és abban nagyon jók voltak a magyarok, magyar hölgyek. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok, hogy akkor engem választottak évsportolójának.
1983, és nyilván ez egy szavazás, tehát ez egy különleges dolog, mint megnyerni egy mérkőzést, vagy
így
esetleg.
Van. Hát ott egy egész éves.
Egy tornát, úgyhogy, és ráadásul a szakmai zsűri dönt valamilyen szinten erről. Évsportolói voltál, magyar bajnoki címeid vannak, nemzetközi sikereid vannak. Az egyszer csak ez mind véget ért. Mit csináltál pályafutásod után?
Hát szerintem az életem, igen, hál' Istennek nagyon-nagyon nagy örömömre, én imádtam már a pályafutásom alatt is, arra vártam, hogy ezt a sok-sok tapasztalatot át tudjam adni a fiataloknak, úgyhogy én nekem mindig az volt, hogy ehhez értek a legjobban, és szeretnék, mint edző is a legjobbá válni, vagy legalábbis azt át tudjam adni, abba tanuljam meg azt, hogy tudom átadni mindazt, amit jól csináltam, és mindazt, amit lehet, hogy az akkori szememmel vagy tapasztalatommal már picit lehet, hogy másképpen csinálnék, és ezt meg tudjam osztani a versenyzőkkel. De ami a legcsodálatosabb dolog volt a váltás, amit kérdeztél, hogy pályafutásom után, az az, hogy hát háromszoros anyukává váltam. Szerintem életem legboldogabb pillanatai következtek. Nagyon kis idő alatt, tehát 4 év és 3 hónap alatt szültem meg a 3 gyereket, Tímea, Márk, Oliver és Milán. Én szerintem, amikor azt mondod, hogy van egy pályafutás az embernek szuper, de az, amikor utána én arra vágytam, hogy anyuka legyek, szóval én mai napig elolvadok tőlük, pedig most már 25 és 24 és 21 ilyen nagyok, de hát imádom minden pillanatát, hogy anyuka lehetek, és szerencsére nagyon jó a kapcsolatom velük.
Hogy nőttek fel a gyerekek, hogy folyamatosan ott volt már járókába a teniszlabda, és a kis ágy fölött ott volt a teniszütő?
Nem, de ott volt mellettük, az biztos, tehát a labdát elkapták.
Szóval természetes volt, hogy mindegyiknek adsz a kezébe teniszütőt.
Igen, ugyanúgy természetes volt, hogy megtanulnak úszni, elvittük őket síelni, korcsolyázni, focizni, tehát minden sportággal azért, amik ilyen főleg labdajáték, meg ami kis ügyesség, az abba benne voltak, és megtapasztalták. Hát egy időben, ahogy mondtad, Fedkupa csapatkapitány is voltam, sokat jöttek le velem a pályára, vittem magammal, volt egy kis akadémiám, amit elindítottam, ahol 150 gyerek volt, ott hát kénytelenek voltak, mert vittem magammal, tehát
nem
ők kis csipet csapat.
Nem,
szoktak viccelődni, amikor nagyon-nagyon viccesek akarnak lenni a gyerekek, azt mondják, hogy hát minket, nekünk kötelező volt teniszezni, nem egyáltalán. Pont azért mondják is viccesen, mert soha nem volt nálunk semmi kötelező. Persze egy rendszerbe látták, hogy élünk, meg azért én úgy lettem nevelve, hogy az életem része, ugye a sport.
Edzetted is őket egyébként, a gyerekeket? Vagy
játszottam velük, sokat.
De iskoláztál is azek szerint.
De iskoláztam is velük, hazudnék azt mondom, hogy nem, de mindig figyeltem arra, hogy ne legyek én az edzőjük, tehát azt nem szerettem volna. De támogattam, segítettem.
Tanulva abból, hogy édesapád volt a te edződ?
Részben az is volt, hogy nem szerettem volna túlságosan beleavatkozni, meg részben azért is, mert szerintem, mint anyuka, egy kicsit másképp éreztem ezt, hogy én nem szerettem volna elveszíteni azt a részét, hogy anyuka maradjak. Tehát azért ez nekem fontosabb volt, és nem is tudtam volna olyan keményen bánni velük szerintem, mint amilyennek lehet, hogy kell, vagy kellett volna.
És
ezért én ezt az edzőre hagytam, hogy utána otthon ebből ne legyen probléma, inkább versenyekre vittem, nemzetközi versenyre is elutaztam velük, tehát ez benne volt a pakliba, de nem voltam a személyi edzőjük, de hát segítettem sokat nekik.
A lányot, ha jól emlékszem, talán még véti a pontot is.
Igen, ő is nagyon jó eredményeket ért el, aztán 16 és fél évesen jött neki egy kisebb-nagyobb sérülése, ami után egy jó fél évet ki kellett hagyni, utána már nem érezte magába azt az erőt, hogy újra kezdje, és megbeszéltük, illetve kérte, hogyha ő így dönt, akkor ezt elfogadjuk, hogy ő abba szeretné hagyni, és ezt teljesen támogattuk, úgyhogy ez nem volt kérdés, és nagyon örülök, hogy ő megtalálta azt, amiben ő kiteljesedik, és egy szép munkája van, úgyhogy sminkmester, vagy sminkes, nem tudom, hogy hívjuk meg, most tanul mellette, úgyhogy nagyon boldog, hogy...
És a srácok?
A srácok maradtak egy picit többet a tenisznél, ők viszont a teniszt egy olyan módon űzték, hogy szerettek volna teniszt és tanulmányi ösztöndíja kijutni Amerikába egy egyetemre, és ez sikerült is nekik.
Hát a gyerekei nem lesztek Grand Slam győztesek, viszont Temesvári Andrea 1986-ban a Roland Garroson aratott győzelme után 32 évvel érkezett az 5. magyar Grand Slam diadal is. Babos Tímé a 2018-ban Ausztráliában emelhette magasba a Grand Slam trófeát, szintén páros verseny után. A sikerről a Sportvilág 2018. január 26-i műsora számolt be.
A 24 éves magyar játékos az első magyar teniszező, aki döntőt játszhatott a felnőttek között az Australian Openen. A most következő egy percben a friss bajnoknőt hallhatjuk.
Nagyon boldog vagyok, hihetetlen meccset játszottunk, és nagyon örülök neki, hogy végre magasba emelhettem egy Grand Slam trófeát. Elképesztő érzés, és azt gondolom, hogy most már azért elég tapasztaltam, mentem föl a pályára, és ez meg is mutatkozott a játékomban, nagyon agresszívan, nagyon jól teniszeztem, úgyhogy boldog vagyok, hogy nem úgymond odaadták a kezembe ezt a győzelmet, hanem igenis megnyertük. Ezek a pillanatok azok, amiket szerintem csak így lehet átélni, és hihetetlen ezt megfogalmazni, mit érez ilyenkor az ember, de hát nyilván a mámor, az öröm az, ami ott van, és nekem pár könycsöpp is volt megint. Az utolsó két legnagyobb verseny párosban azt végül is Babos Tíma nyerte két különböző partnerrel, úgyhogy a világ egyik legjobb páros játékosának mondhatom magam. Talán én voltam az egyetlen, akinek még hiány.